Üdvözlöm a tisztelt közönséget az MCL technikai downgrade-ja nyomán. Ezen túl már csak kép van, vagy olyan kép nincs, hang van, de esetleg tudjuk kapcsolni az Árpád híd közepéről a dugót képbe. Meglátjuk majd, mi lesz. Addig is nézzünk ki a világegyetembe, ahol az utóbbi hetekben a csillagoknak a fejlődésével, történetével foglalkoztunk. Ugye először arról volt szó, hogy egyáltalán miért lehetséges egy csillag. Az is kiderült, hogy az sem magától értetődő. Tehát egy csillag egy tartósan létező objektum, amely egyrészt mechanikai egyensúlyban van, a gravitációs erőknek mindenféle nyomóerők állnak ellen. Ez egy működő csillagban általában a hőmozgásban származó nyomás. És a hőmozgást viszont a csillag belsejében állandó energiatermelés tartja fel. Ugye emellett a mechanikai egyensúly mellett fennáll egy termikus egyensúly, tehát a csillagon áthalad a belsejébe keletkező energia, és aztán kisugárzódik az űrbe, ezért hamarosan elveszteni a hőjét, hogyha nem termelődne az energia. Ugye ezért a csillagoknak a fejlődésének a végét az állapot jelzem, amikor már nem tudnak tovább energiát emelni, akkor nyilván átrendeződésre van szükség. Egyáltalán nem magát értetődő, hogy ilyen objektum, hogy csillag ez létezhet, tehát sokáig fennmaradhat egy ilyen állapot. Láttuk, hogy ez mindenféle atomfizikai, magfizikai véletleneknek, a természeti állandóknak a szerencsés környülállásán és összehangoltságán múlik. Erről majd részletesen lesz szó az utolsó előadások egyikén. Tehát az, hogy egy ilyen egyensúlyi állapot a sokáig fennáll, azt tartatjuk szerencsénknek, hogy egyáltalán vannak sokáig működő csillagok, ezért lehetségesek csillagászok. A másik fele a dolognak ugye az volt, hogy ezek után konkrétan végignéztük, hogy mi is történik, hogy keletkezik egy csillag, milyen magfizikai folyamatok termelik benne az energiát, és amikor a leggyakoribb, tehát fősorozatbeli alapműködést végző csillagokban elfogy a hidrogén, azaz hélium eléget, akkor mi történik velük? Múltkor arról volt, hogy a nagy tömegű csillagok többször megismétik azt a ciklust, hogy a gravitáció összehúzza őket, ezért a belsejüket fölmelegíti, a belsejükben az addig hamuként keletkezett üzemanyag, tehát olyan adommagok, amik az előző fúziónak a termékei, azok a nagyobb hőmérsékleten már ismét fúzióképesek lesznek, és megindul bennük a fúzió. Ez több lépésben megtörténik, és így végül elérkezünk odáig, amikor a csillagok teljesen kimerítették az atommag energiának a tartalékait, tehát a legalacsonyabb energia állapotú vas és környéki melegű atommagokig eljutottunk. Ezután a csillag, amit múltkor arról beszéltünk, hogy a szokásos gépekkel szemben ellenkező módon viselkedik. Egy gőzgépben, hogy elfogyott az üzemanyag, az kihűl, és utána már nem veszélyes, míg a csillag ezek után lesz igazából veszélyes, hiszen a gravitációban rejlő energia, van egy nagy tömeg, amit eddig nem engedett összehúzni a története során. Azt a hatalmas energiakoncentráció, ezen atommag folyamatok egyik részében neutrinók keletkeznek, amik hűtőként működnek és kiviszik a csillag energiájának egy részét a csillag közepéből. Amikor viszont elérkeztek azok a drasztikus körülmények, hogy már a neutrinók sem tudnak áthaladni a befelé zuhanyó anyagon, akkor megfordítják és ledobják, és akkor így kerül ki a csillagban legyártott anyag a szupernova robbanás következtében az űrbe. Arról is volt szó, hogy ez sem magától értetődő, de ehhez megint csak magfizikai véletlenek kellenek, hogy egyáltalán keletkezzen megfelelő mennyiségű neutrinó, illetve hogy ezek elnyerődve le tudják dobni a csillaganyagát. Most eljutnak ezeken a ciklusokon keresztül a robbanások ott középen. A könnyebb csillagok, mint a nap, és a nagy részt az ilyenek alkotják, azok másfajta végig fognak jutni. Nemrég publikáltak egy olyan felmérést, hogy megnézték itt a naprendszer környékén, tehát viszonylag kisebb kozmikus távolságban megpróbálták megnézni az összes csillagot, és hát kiderült, hogy van egy csomó olyan, amit eddig nem láttak, mert vörös törpe, és hát úgy nem tűnt föl, nem túlságosan fényes, tehát napnál kevésbé fényes, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezek alkotják a csillagok többségét. Hát ezek, a napnál könnyebbek, ezek sose jutnak el a szupernova fejlődés állapotába. Tehát akkor, amikor a hidrogénjük elfogy, akkor onnantól kezdve már nem lesznek tovább magreakciók. Hát nézzük meg, hogy is ér véget egy ilyen csillagnak az élete. Ja. Kezdetnél volt a gázfelhő, ami összesűrűsödik, már itt kétféle lehetőség van, attól függ, hogy mekkora volt a tömeg. Ha túl kicsi a tömeg, akkor barna törpe lesz, tehát amikor a belsejében nem ér el a fúzió szükséges értéket, a hőmérséket, akkor be se gyullad a magfúzió. Egyáltalán egy darabig a gravitációs összehúzódás miatt felmelegszik és világít, főleg infravörösben. Amikor elég nagy a tömeg, akkor begyullad a csillag, és sokáig ott marad a csillag állapotban. Ekkor a lényeges reakció az, hogy 4 hidrogén magból, tehát protonból hélium lesz, közben mindenféle más részecskék is keletkeznek, főleg amik elhagyják a csillagot. Az objektumnak olyan lesz a szerkezet, hogy középen van egy olyan forró zóna, amelyben ezek a magfúziós folyamatok mennek, a külső semleges, tehát ennekben kifelé a hőt, részben sugárzással, részben pedig konvekcióval, attól függ, hogy milyenek a körülmények. Egy ilyen csillagmodell alapján ki lehet számítani az, hogy a sűrűség hogy függ a sugártól, kinn a felszínen lényegében lemegy nullára, és középen pedig jó nagy, a napnak átlag sűrűsége 1,4-szeres a víznek. Na, amikor elfogyott a hidrogén, hogy láttuk, hogy akkor az történik, hogy a csillag közepén már elfogyott, akkor az egésznek a közepét összenyomja már a gravitáció, hiszen bentről már nem jön ki hő. Akkor ott fönn, középen összegyűlik a hamuja az eddigi reakcióknak, ami lényegében hidrogén. Körülötte viszont egy következő gömbhéj, az most már elég meleg, és ezért ott folyik a magreakció. A külső zónák ezt lényegében nem érzik meg, hát bentről jön kifelé hő, tehát itt megy át. Ha elég nagy objektum is vörös óriás, akkor a legközepén, itt ez már annyira fölmelegszik, hogy akkor beindul a héliumnak a szénmérgése. Mindenesetre egy ilyen objektumnak a szerkezete olyan értelme megváltozik, hogy a középpont jóval sűrűbb lesz ennél az értéknél, tehát most már egy magasabbra húzható görbét kell, viszont kompaktabb lesz, tehát kisebb lesz az a tartomány, a nagyobb a sűrűség, hogy összehúzódik, és a külső rész viszont nagyobb, messzebbre nyúlik, és ezért az egész objektum kifele nagyobb, viszont a külső rész nagyon ritka. A fúzió az ebben a vékony tartományban zajlik le, itt lényegében az inert hamu van, ez pedig a sima hidrogén egyre ritkábban. Láttuk hogy a nagyobb csillagokban ez többszörösen megismétlődhet, tehát több ilyen hamu és éppen fúzióval foglalkozó réteg van egymás fölött. Legközéppen az éppen legelőre haladatabb magreakciónak a törmeléke, vagy magja, hamuja van, és itt körülöttem ennek a további reakciók, a legkülsőbb mindig a hidrogén ég, itt kívül pedig az a hidrogén valami, ami még nem elég meleg ahhoz, hogy fúzió legyen. Egy ilyen objektumnál még inkább hangsúlyozódik az a tendencia, hogy a közepe az nagyon sűrű, és a külső az pedig ritka. Most ez egyben azt is jelenti, hogy kémiai differenciálódás is létrejön. Igaz, hogy itt még kémiáról nem beszéltünk. Ugye ahhoz, hogy kémia legyen, ahhoz atomok kellenek elektronokkal és az elektronok közötti kölcsönhatása. Tessék.
Tehát jól értettem, hogy a vörös óriásokban is, vagy a szuper óriásokban is folyik továbbra is hidrogén.
Igen.
Égés. Tehát nem csak akkor indul be a hélium átalakulása, hogyha már teljesen elfogyott.
Nem, az állapot az általában nem valósul meg. Tehát ugye, mivel ugye egy közösséges fősorozatbeli csillagnál csak a közepén, egy kis tartományban zajlik a magfúzió. Tehát ez a rész, ez sose ég el. És amikor viszont a közepén melegebb lett, akkor itt kijebb és egy kicsit melegebb lesz, és fogyasztja tovább ezt a külső részt. Tehát lényegében még utolsó, legnagyobb szétrobbanó szupernovának a külső része is még érintetlen hidrogén. Tehát megy kifelé a reakció, legbelül már bonyolultabb dolgok van, a külső része még a korábbiakat játsza. Jó, tehát emiatt fölép egy kémiai differenciálódás. Mondom, kémia még nincs, mert kémiához az kell, hogy atomok legyenek, atomok nincsenek, atommagok viszont vannak. Egy ideig azon vitatkoztak, hogy lehet, hogy ez nem igaz, mert hogyha a csillagok belsejében mindenféle erőteljes kavaró folyamatok vannak, akkor az egésznek egyforma lenne az anyag összetétel. Tehát az, ami belül legyártódik, az rögtön elkeveredik az egészben. Tehát homogén massza lenne. A számításuk azt mutatják, hogy nem így van, tehát nincsenek túlságosan nagy és az egész csillagot átjáró konvektív áramlások, tehát az itt legyártott szén- vagy vasatommagokat nem kavarják fel a csillagnak a felső zónájába. Tehát amikor mi a napnak a külső rétegében héliumot látunk, hát az nem a magfúzió gyártotta a nap belsejében, hanem az még a csillag előtti állapotból volt. Ugye láttuk, hogy már korábban az univerzum első 3 percében már elkészült a hélium egy része. Másrészt, hogyha a napban szenet meg vasat láttunk a légkör felső részéről érkező fénynek a vizsgálatában, akkor az se alapgyártott, tehát ő még nem is jutott ilyen állapotba, és nem is fog, hanem az korábbi szupernováknak a szétszórt és a nap által összegyűjtött törmeléke. Na mindesetre egy ilyen objektummal, ugye, amikor vörös óriássá válik, akkor az történik, hogy a belseje összesűrűsödik, a külső része pedig kitágult, tehát a belsejében a külső részt magasabbra kiterjesztenek. A belső rész az minden sűrűsödik. Emiatt a belseje melegebb lesz, és akkor ott még tovább is folyik a reakció. A külső rész viszont egyre nagyobb lesz. Most egyre nagyobb, de ugyanaz az anyag tágul ki egyre nagyobbá. Ugye már többször volt ez a példa, hogy a nap az, ha majd vörös óriássá válik, akkor akkora lesz, mint mondjuk a Mars pályája. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 200-szorosára vagy 250-szeresére megnőni majd a sugara. Ugyanez az anyag fog sokkal nagyobb térfogatban eloszlani. Mégpedig ráadásul egyenlőtlenül, hogy ennek az anyagnak a nagy része továbbra is bennmarad a napcentrumában, és a külső zóna az kenődik szét ilyen hatalmas félnaprendszer méretűvé. Az természetesen nagyon ritka anyag lesz. Tehát ez a külső zónája egy ilyen óriás csillagnak, az nagyon ritka, tehát ritkább, mint a Földön, amit mi vákumnak hívunk, amikor egy tartályban leszívják a levegőt, és akkor ott, hát az nem üres, hanem van benne N atom köbcentiméterenként, és itt a csillagnak a külső rétegében ennél sokkal kevesebb lesz köbcentiméterenként. Ennek ellenére ez továbbra is gázként fog viselkedni, tehát lehet beszélni hőmérsékletről, meg egyebekről, hiszen úgy mozognak a részecskék, hogy kialakul benne a termikus egyensúly. Mindesetre egy ilyen nagy, ritka és forró, viszont lazán kötött gázfelhő, ez mechanikailag is instabil. Az egész csillag természetesen átlagosan stabil. Azok a képletek, vagy azok a modellek, amikről a legelején beszéltem a csillagoknál, hogy fönnáll bennük a hidrosztatika egyensúly, tehát minden részen a befelé ható gravitációt, ami egy anyagdarabot be akar húzni a közép felé, az kiegyenlíti a nyomás különbség, ez természetesen fennáll átlagosan. Ugyanúgy, mint hogy a földi légkör is átlagosan, az nagyon jó megoldás. Nem egy szépen ilyen réteges, és nincsenek benne semmiféle kavarások. De a földi légkörben is vannak kavarások. Egy helyi fölmelegedés megindíthat egy ilyen zivatarcellát, vagy egy terméket, hogy a meleg levegő fölfelé tör, és emiatt mindenféle áramlások, szelek, meg egyebek indulnak meg. Ugyanezek előfordulhatnak majd egy ilyen csillagnak a külső zónájában. Egyik helyen egy kicsit melegebb van, ennek következtében megindulnak az áramlások, fölfelétől össze-vissza kavarognak, tehát hatalmas ilyen időjárási jelenségek fognak végben, vagy a mostani csillagokban most is végbe mennek, ez a külső zónákban, kavarják össze-vissza, most tessék elképzelni egy akkora ciklont, ami akkor, mint a Föld, ezt nem kell elképzelni, ilyeneket látunk a napon, vagy a Jupiteren, de akkorákat, ami akkor, mint a fél naprendszer. Tehát, hogyha ha mondjuk a mostani naprendszerben ott van középen a nap, és itt kering a Föld meg a Mars, hát akkor egy ekkora nagy ciklon azért már pofás lehet. Igaz, hogy lényegében a vákum kavarog, a földi viszonyok szerint kifejezve a vákum, de azért az mégis ezek hatalmas nagy mozgások egy ilyen csillagnak a külső zónájában. Na most előfordulhat, és ebben gyakran el is fordul, hogy a bizonyos ilyen szeleknek akkora sebesség, hogy túllépje a szökési sebességet. A szökési sebességet miből lehet kiszámítani? Hát a központi objektumnak a vonzását meghatározó ösztömegből, meg a sugárból, hogy megyünk ki fel, akkor egyre kisebb lesz az éppen aktuális gravitációs erő. Egy lényegében akkora objektum, mint a nap, vagy egyszer-kétszer nagyobb, ilyen messzire a centrumtól ott már nagyon kicsi szökési sebességet jelent, és egy gyorsan mozgó gázfelhő ezt könnyedén túl tudja lépni. Tehát egyszerűen leszakadhatnak itt róla olyan darabok, amik, mondom, kozmikus méretű nagy gázfelhők, és akkor ezek röppennek kifelé. Hogyha ráadásul a csillag közepén még további folyamatok vannak, és ilyeneket megint lehet számítógépben modellezgetni, például a pulzációk. Egy kicsit változik a középpontban a hőmérséklet, mondjuk csökken, akkor befelé omlik az anyag, akkor fölmelegszik, föllobban, akkor kinyomja. Ugye én akkor már volt szó, ezt tartja fenn az egyensúly, hogy ettől stabil egy csillag. Ez a stabilitás, ez egyben rezgéseket is jelent az egyensúlyi helyzet körül, mint egy ingán, annak az állapota az, hogy lóg, de a körül tud rezegni. Ugyanígy ilyen típusú rezgések indulhatnak meg. Egy ilyen rezgés egy hatalmas objektumnál kifelé hatol a felszínre, és áthatol ezen a külső, nagyon laza légkörön. Előfordulhat, hogy kiéri a külső részre, és egy ilyen pulzáció akkora sebességet ad itt a csillag külső rétegeinek, hogy ezek ezzel túllépik a szökési sebességet, és akkor az a külső zóna, mint egy nagy gömbhéj, leválik az objektumról és terjed kifelé. Az már nem fogja visszahúzni a gravitáció, hogyha egy ilyen rész hirtelen túl nagy sebességgel eljutott. Tehát ilyeneket lát az ember az égen, ezek az úgynevezett planetáris ködök. Pár hete még itt a teraszon is mutattak itt nekem egyet, így viszonylag könnyen meg lehetett találni az égen, tehát ilyenek nagyon szépen néz neki, hát gyűrűnek néz neki. Miért is gyűrű? Hát nem gyűrű alakúak, hanem gömbűek, de hogyha egy ilyen vékony gömbrétegre az ember ránéz, akkor ott látja, ahol viszonylag vastag az, hol van ezen a részen, ahol sok anyagot látok egymás mögött. Itt csak a vékony zónán kell átnéznem ezen a részen. Oldalt viszont egy csomó anyag van egymás mögött, tehát a szélét látom, de gyűrűt látok egy gömbszerűen leszakadó felhőnek. Ez ideiglenesen létező objektum, hiszen tágul kifelé, szét fog szólódni az űrben. Azért világít, mert a mögötte a levő csillagnak a fénye például ionizálja, vagy egyszer megvilágítja, és szólódik rajta a fény. Számítások azt mutatják, hogy egy nagyobb csillag több ilyen cikluson is átmehet, tehát többször lepöffenhet magáról ilyen planetáris ködöt. Múltkor említettem azt, hogy például az a csillag, amelyik ugye most a legutóbb és legalaposabban vizsgált közeli szupernovát itt a magánfelhőben, az is korábban vörösóriás állapotában lepöfögött magáról ilyen planetáris ködöket. Ezek most már nem látszanak messze alattnak, viszont magának a szupernova robbanásnak a kidobott anyaga egy idő után utolérte ezt a felhőt, hiszen az sokkal nagyobb sebességű szétrobbanó gázfelületet, és utolérte és fölmelegítette. Nem teljesen gömbszimmetrikus az egész, tehát ilyen recés szélű volt a felhő, ami repül le, és hasonló módon nem teljesen gömbszimmetrikus a szupernova által kidobott anyag, és ezért bizonyos helyeken előbb érte utol a frontot, és akkor ott, ahol utolért, ott kigyulladt a fény. És néhány napig azt lehetett látni, hogy a szupernova körül hol itt, hol ott kigyulladnak a fények, aztán végül összeolvadtak egy nagy gyűrűvé, mert már ez az egész korábbi planetáris köt felizzott a későbbi szupernova robbanásnak a őt utolérő anyagától. Tehát nagyon szép és érdekes jelenségek ezek is. Hát egy vörös óriás így módon elpöfögi a külső légkörét, és hát végül is mi marad? Úgy lehet ezt elképzelni, hogy ebből a bizonyos sűrűség eloszlásból, amit le volt rajzolva, ez a külső rész, ez még kisebb lesz, hiszen itt ezt az anyagot elfogyasztja. Végül marad ez az objektum, ami kicsi és sűrű, és nem marad körülötte ez a ritka légkör. Erre mondta ezt a Shklovsky nagyon szemléletesen és liraian, hogy a vörös óriás gyomrában kifőtt, aztán végül kikel a fehér törpe. Tehát még ott van körülötte ez a nagy külső légkör, az egész objektum nagynak néz ki, de igazából már csak az számít, ami középen van, kicsi és sűrű, és lényegében már nem nagyon termel energiát, végül elfogy már ott az a maradék energiatermelő zóna, csak annak a külső része marad, és akkor a külső légkör elfogy, és ott marad a kicsi és kompakt fehér törpe. Ugye a másik fele meg azt hiszem, ezt a sztorit is már többször előttem, amikor a 70-es években, 80-as évek elején ilyeneket mondtam, ilyen előadáson, hogy a vörös óriásból törvényszerűen fehér törpe lesz, akkor politikailag nagyon csúnyán néztek az ügyben, pedig ez aztán úgy tűnik, hogy bevált. No, minden esetre... Tessék? Igen. Tessék? De mindjárt mondom, valami kevés marad, de végül is fehér törpének már azt mondjuk, amiben már lényegében már nem folyik a magreakció, valami kevés kis légkör marad, de ez a nagy külső zóna, ez elfogy. Ugye, mi múlik, hogy mit látunk? Hát a vörös óriásnak a nagy külső burkából érkező fényeket látjuk, hát azok olyanok, hogy meg lehet most már mérni az átmérőjüket is, tehát sőt, finomabb mérésekkel már egyik oldalt errefele, másik oldalt arrafele menő áramlás közötti Doppler különbséget is kimérésekkel, tehát végül is ténylegesen már fénypont helyett fénykorongot lehet egy nagy vörös óriásnál látni. Hát, amikor ez elfogy, vagy lehet, hogy még ott van körülött ez a levegő, vagy ez a légkör, de már lényegében nem világít, mert annyira lehűlt, annyira fellazult, elpárolgott, ott marad a középen a kemény mag, hát az még ott pattog egy ideig, szóval még mindjárt látni fogjuk, hogy milyen sokáig fog még utána működni, de az már lényegében a rajtunk múlik, hogy hol húzzuk meg, akkor azt mondjuk, hogy ez a külső rész, az már nem a csillag, vagy lényegében nincs visszahatással a csillagra. Tehát mi az, ami marad a költön? Lényegében kiégett. De hát ott maradnak rajta ezek a frissen kikelt fehér törpén a tojáshéjnak a rétegei. Tehát, hogy hoppá, itt a csillagnak a széle. Hanem ahogy előbb is láttuk, hogy ott volt ez a külső hidrogénzóna, ami még nem gyulladt be. És alatta meg ott volt még a hidrogént égető tartomány, és belül pedig az a rész, ahol már lényegében a héliumos mag volt, akkor ugyanez megmarad, csak vékonyabb. Tehát egy ilyen fehér törpének a külső zónájában ott még hidrogén van. Alatta van egy vékony réteg, ahol még némi magfúziócska még folydogál. De ez nem túlságosan aktív, és nem túlságosan vastag réteg. Tehát ez már nem tud akkora hőt termelni. És alatta pedig ott van ez a sűrű és kompakt lényegben kiégett mag. Némi ingadozás után ez az objektum stabilizálódik, tehát egy új egyensúly állapotot ér el, sok milliárd, vagy esetleg sok százmilliárd évre. Tehát ez ismét a csillagfejlődésnek egy olyan állapota, mint egy felsorozatbeli csillag, hogy egy ilyen állapot ez tartósan fennmaradhat. A vörös óriás állapot az átmeneti, tehát rövid ideig tart, ugye emberi élettel sok, tehát ilyen 10 millió éves nagyságrendben, de csillagoknál az rövid, tehát gyorsan változnak az állapotok, lehetne rajzolni a rajzfilmet, hogy bolyong a Hertzsprung-Russell diagramon. Miután sokáig üldögélt egy pontban, amikor még felsorozatbeli csillag volt, most miután elérkezik ide, akkor megül megint egy adott pontban, és sokáig ott marad, hát ez a fehér törpe. Tehát milyen állapot ez? A tömege lényegében akkora, mint a nap. Napból is ilyen lesz, nagyságrendileg egy harmadát, egy negyedét vagy felét elpöfögít a tömegnek kifelé, és a maradék az pedig ott középen összesűrűsödik. A napnál még valamivel nagyobb csillagokkal is ugyanez történik, a lényegesen nagyobbak, nagyobb tömegűek folytatják tovább, tehát akkor nem jutnak ebbe az állapotban, akkor begyullad a belsőjükbe a hélium reakció, ami ennél van meg kisebb, tehát valahol a nap tömegének a kétszerese környékén lehet ez a határ, akkor ez egy ilyen objektum fehér törpeként végzi, a tömege körülbelül akkora, mint a napé. De a mérete az körülbelül akkora, mint a földé. Ugye a nap az pillanatnyilag 1,5 millió kilométer átmérő, a föld pedig 12 000, tehát 100-szor kisebb. Hát ez is olyan lesz, hogy a csillag külső légköre elfogyott, és marad egy akkora objektum, mint a föld. Ha a napot összesűrítenénk akkor, mint a Földet, az azt jelenti, hogy lényegében a sűrűség az nagyon megnőne. Ugye hát a napnak kb. Olyan a sűrűsége, mint a Földön az anyagoknak, mondom, másfélszerese a vízének. Hogyha ezt az anyagot összenyomom 100-szor kisebbre, akkor 100-szor 100-szor 100, tehát 1 milliószor nagyobb lesz a sűrűsége. Hát ennek a fehér törpének a sűrűsége 16-on, 17-en szer akkora, mint a víznek. Ugye ezt szokták úgy mondani, amikor ezt elméletileg kiszámolták, hogy egy kis kanálnyi annyit nyom belőle, mint egy nagy kamion, stb. Ugye látni fogjuk, mindjárt vannak ennél még sűrűbb anyagok is. Az ember arra gondol, hogy egy ilyen objektum az olyan, hogy ha hatalmas sűrűsége van, akkor hatalmas nyomás van belül, és ezért nagyon meleg, és továbbra is sok magreakció van benne, és ezért nagyon fényesen világít. Ez nem igaz. Közönséges csillagnál ez így menne, de a fehér törpében már más a játék. A fehér törpék nem ott helyezkednek el, ahol a Hertzsprung-Russell diagramon a közönséges fősorozatbeli csillagok, hanem lejjebb. Nagy a hőmérsékletük, de jóval kisebb a luminozitásuk. Forró, de halvány. Mi a megoldás? Ugye a hidrosztatika egyensúly az továbbra is fennáll tőle, mert nem maradhatna tartósan fenn egy ilyen objektum. Tehát belül nagy nyomás van az odáig, oké, annak ellen kell tartani az objektum súlyának, hogy ne roppanjon össze. De a nagy nyomásból nem következik a nagy hőmérséklet. Az emberben annak idején a középiskolában annyira beleverték az ideális gáznak az állapot egyenletét, hogy P-szer-V egyenlőttével, vagy úgy is mondhatom, hogy a nyomás egyenlő a sűrűség szer a hőmérséklet, hogy a nagy nyomáshoz az ember nagy hőmérsékletet asszociál. Persze, ha jól összenyom meg, akkor jól fölmelegszik. A fehér törpében nem ilyen anyag van, nem ideális gáz, hanem elfajult anyag, és az elfajult anyagnak az a jellemzője, hogy a nyomás nem függ a hőmérséklettől. Hanem egy olyan állapotegyenlete van, hogy a nyomás az a sűrűségnek az 5/3 hatványával fejezhető ki, és nem jelenik meg ebben a képletben a hőmérséklet. Tehát az ideális gázban a képletben ott van a hőmérséklet is. Durván szóval azt mondjuk, hogy akkor egy külön választható paraméter, hogy mennyi a sűrűség és mennyi a hőmérséklet, és a nyomás mind a kettőtől függ. A fehér törpében közvetlen kapcsolatban a sűrűség és a nyomás között, mert itt más a nyomásnak a mechanizmusa. Az ideális gázban, hogy azért van nyomás, mert szaladgálnak a részecskék, így egymásba ütköznek és visszapattannak, tehát ezt mechanikailag lehet modellezni. Amikor a 19. század második felében a statisztikus fizikát létrehozták, ez volt az egyik első számítás. Tegyük fel, hogy az anyag, a gáz sok pici golyóból áll, mindenféle vagy egyéb kölcsönhatás nélkül ezek szaladnak és időnként összeütköznek. Ez egyszerűen lehet modellezni, és most a számítógépen is, talán ismerik sokan azt a chessball nevű játékot, mennek a labdák, visszapattanak, egymáson meg a falon pattognak, és akkor be kell falakat húzigálni, hogy kisebb tartományba szorítsuk össze, akkor gyorsabban fognak mozogni. Hát ez az ideális gáznak a kétdimenziós modellje. Az úgy számolták ki, hogy röpül a gázmolekula, nem tér el se jobbra, se balra, mert nem hat rá semmi erő. Neki megy a falnak, akkor nagyot kopan, visszapattan. Vagy pedig, hogyha neki megy másik atomnak, akkor azon is pattan. Ebből az egyszerű modellből le lehetett vezetni az ideális gáznak a törvényeit, például a P-szerv egyenlő R-szer-T állapot egyenletet. Nyilván, ha nagyobb a sűrűség, akkor sűrűbben vannak, akkor gyakrabban ütköznek. Mit jelent a hőmérséklet? Ugye a hőmérséklet az átlagos mozgási energia. És mi a nyomás? Hát, hogyha oda teszek egy felületet, akkor az arról visszapattanó részecskék erőt gyakorolnak rá, és azt kell kiszámítani, hogy mekkora a felület egységre jutó erő. Hogyha sűrűbben vannak, akkor gyorsabban, vagy többen pattognak, akkor azért van nagyobb nyomás. Hogyha nagyobb a hőmérséklet, akkor gyorsabban mozognak, és azért ütnek nagyobbat. És ezt a gondolatmenetet pontosan végigvéve ki lehet vezetni az állapot egyenletet. Tehát itt a nyomásnak a mechanizmusa a mechanikai ütközés. Ezzel szemben az elfajult anyagban a Pauli elv miatt van nyomás, ami ugye úgy szól, hogy egy állapotban csak egy elektron lehet. Pontosabban szólva ez nem csak az elektronokra vonatkozik, hanem mindenféle feles spinű részecskére. Tehát például a protonra meg neutronra is. Mi az, hogy egy állapotban? Az ember azt tanulja, hogy a közönséges hidrogén gázban minden atomnak az elektronjai a legalacsonyabb energiaállapotban vannak. Hát egy adag gázban sok atomban is, abban sok elektron, és mindegyik ugyanabban az állapotban, az alapállapotban. Hát ezt úgy kell pontosítani, hogyha van két atom egymás mellett, és mind a kettőben ugyanaz állapotban van a két elektron, akkor azok nem ugyanabban az állapotban vannak, mert az egyik a térnek ezen a helyen, a másik a térnek meg azon a helyen van. Tehát ezt csinálják, akkor azok nem ugyanaz. Viszont, amikor olyan állapotba kerül az anyag, hogy az elektronok nincsenek hozzá kötve egy atomhoz, hanem szabadon bejárhatják az egész fizikai rendszert, akkor már más jellegű, akkor ilyen kollektív állapotok alakulnak ki, amik nem egy atomhoz kötött állapotok, hanem az egész rendszerre kiterjedtek. Ezt természetesen matematikailag pontosan meg kell fogalmazni, és nem is a magától érthető, hogy az ember ránéz, jó, ez két különböző atom, akkor ez két különböző állapot, most akkor ugyanott vannak az atomok, úgy az elektronok így szaladgálnak, akkor az most akkor két egyforma állapot, vagy nem. Ezt matematikailag kicsit pontosan kell mondani, és ezzel jól lehet szivatni a fizikusokat. Mindenesetre ilyen állapotok vannak, hogy itt vannak az atomok, és köztük szanaszét szaladgálnak az elektronok, és az egész rendszert betöltik. Ilyen anyag például a fém. A fémekben a legkülső elektronok leszakadnak az atomokról, és kollektív állapotban mennek át. Ugye ezért vezetőképes a fém, mert szabadon mozgó elektronok vannak benne. Egyebek között ezek az elektronok nem csak az elektromosságot vezetik, hanem a hővezetést is, és ezért sokkal jobb hővezetők a fémek, mint a szigetelő anyagok. Mozgó elektronok, ezek viszik az energiát. A Pauli elvnek a megjelenése az ugye a periódusos rendszerben. Ott szokták az embereknek tanítani. Ott ugye azzal bonyolítják, hogy egy állapotban, egy atomban csak két elektron lehet. Miért pont kettő, miért nem három és fél, vagy gyök kettő, vagy mit tudom én. Szóval az ember töprenget, hogy miért pont kettő. Igazából az a pontos megfogalmazás, hogy csak egy, csak hogyha azt mondjuk, hogy egy adott állapotban az elektron még lehet felfelé vagy lefelé álló spinnel is, akkor ugyanolyan mozgási állapotban kettő fér el. És akkor szerencsétlen gyerekeket ezzel a kettes számmal szokták megölni, hogy miért pont kettő fér el. Minden osztályban van egy gyerek, aki megkérdi. Ez társadalmi tapasztalat, hogy miért pont kettő, miért nem három. Az a helyes válasz, hogy egy, azt nem kell indokolni, hogy ezt lehet, hogy egy. Na, mindesetre egy ilyen bonyolultabb esetben azzal szokás jellemezni a Pauli elvnek az érvényesülését, hogy lerajzoljuk az energia függvényébe, hogy mennyi egy ilyen lehetséges állapotnak az átlagos betöltöttsége. Úgy képzeljük el, hogy az ember megoldja, hatalmas munkával megoldja az adott rendszerhez tartozó kvantummechanikai állapotrendeket, és kiszámítja, hogy milyen energiák lehetségesek egyáltalán. Erre a tengerre, az energia tengerre berajzolom. Első energiaszint, második, hogy jó sűrűn vannak itt. És akkor megmondom, hogy melyikben hány elektron van. Az ideális esetben, amikor úgy készül, mint amikor egy dobozba az ember szépen akkurátosan bepakol, akkor abban nem marad luk. Egymás mellé lerakom ott a kis dobozokat a nagy dobozba, és szépen sűrűn betöltöm. Adott szintig megtelt, a fölött nincs, alatta megvan. Ha csak úgy bedobálom, akkor marad közben luk, meg úgy kicsit nagyobb térfogatot töltenek be, hogy ezt mindenki tapasztalta a gyors csomagoláskor. Hát körülbelül ez valamikor kicsi a hőmérséket, veszélyesen nulla, akkor egy adott szintig minden állapot be van töltve, tehát egy valószínűsége be van töltve, azon felül pedig nulla. Tehát ez a Fermi energiárosztás nulla hőmérsékleten. Akkor melegebb van, az durván annak felel meg, hogy az ember milyen gyorsan csomagol, hogy dobálja be. Hát a legaljára a bőrödnek azért úgy nagy valószínűséggel jut valami, de följebb már egyre kevesebb van, és akkor még az anyag egy része kilóg a bőrömből, tehát fölötte is van. És ha ott is van egy ilyen kritikus érték, amit Fermi energiának hívnak, hát nagyjából addig tart a betöltés, minél melegebb van, annál laposabban megy le ez a görbe. Egészen döbbenetes, hogy ugyanez a görbe előfordul a relativitás elméletben is. Ezért mostanában, amikor az elsőéves fizikusoknak tanítjuk ennek a megfelelő függvényét, akkor azt mondjuk, hogy hát szükséged lesz rá majd a relativitás elméletben, hümmögnek, hogy az, hát úgyse kell, és akkor, hogy van-e mobiltelefonod, vagy egyéb lejátszód, mert abban tranzisztorok vannak, és abban ez a függvény írja le az elektronok eloszlását, hát akkor már elfogadják, hogy ezt meg kell nekik tanulni. Na, tehát ez a nevezetes tangens hiperguszkör, hogy beírja ezt le. Na, mindesetre ilyen állapotok vannak a közönséges tapasztalatban is, és kiderül, hogy ugyanilyen jellegű állapotban megy át az anyag a csillag maradékaként felépült fehér törpében. Tehát durván azt mondhatjuk, hogy a fehér törpe az egy nagy fém darab, csak éppen hidrogénből vagy héliumból van. Megfelelő nyomáson minden anyag átmehet ilyen állapotban. Egy időben nagy viták voltak arról, hogy vajon a Föld magjában ilyen állapot van-e. De mivel van a Föld? Az egyik álláspont szerint volt egy nagy kémiai differenciálódás, amikor az egész Föld olvat volt, és akkor a nehéz dolgok, mint a vas, meg nikkel, meg egyebek, azok lesüllyedtek középre, följebb maradtak a salakanyagok, ugye ezt minden kohász tudja, tehát amikor megolvasztják a vasat, akkor a tetején úszik a habos kóhós halak, amilyen szilikonos szilícium-oxid, meg hasonló vegyületek, aztán azt lehalvásszák, és abból radioaktív házakat építenek. Na mindesetre ilyen salakanyag lenne a Földnek a külső zónája, a földkéreg. A másik álláspont az volt, hogy nincs ilyen kémiai differenciálódás. A Föld az egész térfokatában ugyanabból az anyagból van, csak a nagy nyomás miatt középen átmegy fémes állapotba. Ne se kérdezni, hogy ez két különböző dolog. Tehát egyszerűen fém van benne azért, mert az sűrű és nehéz, vagy pedig ugyanaz anyag, mint fölül, csak a fémes állapot. A végső hatása az ugyanaz, hiszen ott szabad elektronok vannak, abban áramok folyhatnak, és hát ugye ilyen típusú modellekkel magyarázzak azt, hogy miért van mágneses tere a nagyobb bolygónak, mert a belsejében ott szabadon mozgó elektromos töltések lehetségesek. Tehát nagy nyomáson mondjuk a szilícium-oxid meg egyéb, ami úgy nem tisztességes vezető, arról is leszakadhatnak a külső elektronok, a nyomás alatt összepréselődik az anyag, és akkor azok az elektronok azok ilyen állapotban mennek át, hogy az atomok között ott szabadon kózálhatnak. Nagy nyomáson minden anyag ilyen. Hát a Föld belsejében nincs végleges álláspont, most mindenki azt fogadja, hogy a kémiai különbség is van, tehát ott eleve már vas meg nehéz dolgok vannak, de hát ott még nem járt senki. Igaz, hogy fehér törpe belsejében se járt senki, de azért arról mégis több információnk van, mint a Föld belsejéről. A fehér törpében lényegében ez valósul meg, hogy az amúgy nem vezető hidrogénes héliumos anyag a nagy nyomás miatt ilyen jellegűvé válik. Hát, hogy ott ionizáció van persze, és ott szabadon kószálnak az elektronok, de az egészben a Pauli elv lesz a vezérlő elv, és ez határozza az egész objektum szerkezetét. Nem lehet összenyomni túlságosan a rendszert. Ugye erre olyan modellt lehet elképzelni, ez megint ilyen tipikus gondolatkísérlet, amit nem lehet megvalósítani. Vegyünk egy olyan hengert, mint amivel a középiskolába szivatják az embereket termodinamikából, és ahelyett, hogy gázt tennénk bele, tegyünk bele egy elektront. Ez kicsit nehéz technikailag megvalósítani. Az ember megpróbálja összenyomni a hengert, akkor mi történik? Hát akkor az elektronnak a helyzete az ekkora bizonytalansággal hatható meg. Valahol itt van a dobozban. Ha összenyomom fele akkorára, akkor már csak ennyi lesz a delta x. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció azt mondta, hogy a hely határozatlansága és az impulzus határozatlanságának a szorzata az nem halad, az nem lehet kisebb egy kritikus értéknél. Kétszer olyan pontosan tudom megmondani, hogy hol van, akkor legalább kétszer akkor lesz az impulzus bizonytalansága. Hát mennyi az impulzus? Hát átlagosan nulla, mert vagy erre megy, vagy arra megy. Hát akörül valamekkora szórása van. De az impulzus négyzetével arányos az energiája. Ha összenyomom, akkor nagyobb lesz az energiája. Durván szóval nekem munkát kell végeznem. Mit jelent az, hogyha nekem munkát kell végeznem, hogy a dugattyút benyomjam? Hogy nyomás van. Mint ahogy a közönséges gáznál is nekem munkát kell végezni nyomással szemben, Pészer delta V munkát. Hát így módon egy darab elektronnak is lehet nyomása a Heisenberg-féle határozatlanság reláció miatt. Ha elektron gáz van, akkor egy kicsit bonyolítani kell az előtt. Több elektron van, nem mindegyik ugyanabban az állapotban, de ki lehet számítani, hogy mekkora nyomás lép föl, és ebből lehet levezetni azt a bizonyos állapotegyenletet, hogy a fellépő nyomás, hol volt, a sűrűségnek az 5/3 hatványával arányos. Tehát ez ebből a modellből viszonylag egyszerűen lehet vezetni, sőt, ugye egy ilyen arányosságnál az ember nem írja ki még azt, hogy itt milyen szorzótényezők lépnek föl, hogy egyenlőséget lehessen írni, még az egyenlőség melletti szorzótényezőket is le lehet vezetni ebből az egyszerű modellből. Ezt rettentően durván úgy lehet mondani, hogy a részecskék nem hatolhatnak egymásban. Tehát addig nyomódik össze az anyag, amíg az atomok már összeérnek, és akkor mint a buborékok vagy gumilabdák nem mennek egymásba. Ez nagyon jó magyarázat, két okból nem igaz. Egyrészt, hogy nem atomos az anyag itt. Tehát nincsenek az egyes atommagokhoz hozzárendelt elektronok, hiszen ionizálva van az egész. Másrészt, fordított logikájú. Az ember megszokta azt, hogy a gumilabdák nem mennek egymásba. Hogy a két öklömet összenyomom, akkor azok nem mennek egymásba. És ezzel lehet így érvelni. De igazából fordítva van, tehát nem ezzel kell magyarázni a Pauli elvet, hanem ezt kell a Pauli elvvel magyarázni. A két öklöm azért nem megy egymásba, mert a benne levő atomoknak az elektronjai sem szeretnének egy állapotban egy helyre kerülni. Azért nem esünk bele a padlóba. Ugye az atomnak a nagy része az üres. Atomnak az átmérője 10^-10 méter, és az atom maga az 5 nagyságrendel, tehát 100 000-szer kisebb. Olyan vidáman el lehetne képzelni, hogy így áthatol egymáson két atom. Természetesen van ilyen fantasztikus regény is, amiben eredefik az emberbe a kést, és kijön a másik oldalon meg vissza, mert ügyesen így rendeződnek el az atomok. Biztos többen láttak már olyan katonai vagy ilyen pompomlányoknak a felvonulásánál szoktat ilyen előfordulni, hogy két sereg így átmegy egymáson. Tehát megfelelő módon, hogy négyzetesen rendeződnek az emberek. Ha elég ügyesen és mindenki betartja a helyét, úgy mennek, akkor a két sereg áthatol egymáson, megtartva a struktúráját, mert nincsenek egyedi ütközések, jól el van rendezve az anyag, hát itt is megtörténhetne. De hát ez azért nem megy az atomokkal, mert egyrészt hát nem véletlenül vannak egymástól messze az elektronok, meg az atomok, nem véletlenül nagy része űr, mert ott is van valami, micsoda, hát egyrészt az elektron felről szétkenődve, másrészt meg a kettő közötti kölcsönhatást képviselő elektromágneses tér. Hogyha egymásba nyomunk két atomot, akkor az elektromos mezők összekeverednek, és azok a struktúrát szétvernék. Az egymáson áthatoló seregnél ott mindenki nézi, hogy hol a másik, és akkor ahhoz helyezkedik, akkor így tudnak mozogni. Ha összenének kötve madzaggal vagy rúddal és azt tartaná a távolságot, akkor nyilván nem tudna átmenni egymáson a két sereg. Valami ilyesmi a szilárd anyag is, hát ott nem tudnak így áthatolni egymáson. És ezért nem mozdulnak egymásba a szilárd anyagok, ezért szokta meg az ember, hiszen a Pauli elvnek a védőernyője alatt nőttünk föl, és ezt természetesnek érezzük, hogy a szilárd anyagok nem mennek ketten egy helyre. Ezért volt olyan nehéz elfogadni a kvantummechanikát, meg az egyéb ilyen mérségeket, például egyáltalán az, hogy például a két fénysugár áthatol egymáson. Próbáljuk egymásban lőni két vízsugarat, ott lesz nagy fröcsögés. A két fénysugár az ügyvidáman áthatol, és megy tovább. Másfajta, az is anyag, csak másfajta egyenleteknek engedelmeskedő anyag a két fénysugár. Ugyanúgy, ha az elektronok is másképp viselkednek, mint a közönséges szilárd anyag, az ember annyira hozzászokott, hogy most akkor örömmel üdvözölhetjük a világnak azt a tartományát, hogy megint ez az elv lép érvénybe. Tehát a fehér törpék lényegében azért nem húzódnak még jobban össze, a gravitáció addig húzza őket össze, amíg már a Pauli elvből következő Fermi nyomás fog ellentartani ennek a gravitációnak. Hát mikor lesz ilyen elfajult állapotú az anyag? Hogyha a kétféle módon kiszámított nyomás, ugye mind a két állapot egyenlet, még ideális gáz és a Fermi gáznak az egyenlet alapján kiszámítom, hogy mennyi a, mekkora sűrűség tartozik az adott nyomáshoz, és hogyha már a Fermi nyomás nagyobb sűrűséget jelent, az azt jelenti, hogy ugyanaz az anyag, akkor jobban összepréselődik. Engedünk egy kicsit a gravitációnak, még jobban összepréselődünk. Ebből kéne számítani, hogy adott hőmérsékleten melyik a érvényes sűrűség. 300 Kelvinen ez 10⁻⁴ gram per köbcenti. Ez nagyon kicsi sűrűség. Hát körülbelül ilyesmit képviselnek az elektronok. Ugye a fémben az elektronok azok az atomoknál pár ezerszer könnyebbek, és akkor a közönséges sűrűségnek egy kis része tekinthető az elektron gázának. A fémet úgy lehet elképzelni, mint az atommagukból álló erdő, benne szaladgálnak az elektronok, és azok maximálisan össze vannak préselve, amennyire azt a Pauliev megengedi. Igazából ez tartja össze a fémet. 10 millió Kelvinen viszont körülbelül 1000 gram per köbcenti, ez az érték, ahol amit ez a sűrűség megad. Tehát egy jó meleg csillag maradékánál már a Fermi nyomás fog dominálni. Mert akkor hogy kell ezt elképzelni? Hogy a fehér törpe az olyan lesz, hogy az eddigi ekkel szemben a sűrűség meg a nyomás az ugye eddigekkel együtt a nyomás az befelé nő, a központban lesz a legnagyobb a nyomás, a felszínen meg lényegében nulla. A sűrűség és a nyomás kapcsolatban van, tehát a sűrűség is nő. Ezzel szemben a hőmérséklet nem így viselkedik. Közönséges anyag, mint a napnál is, a belsejében 10 millió, 10-valahány millió fok van, a felszínen meg csak pár ezer. A fehér törpében viszont így változik a hőmérséklet meg a nyomás. A külső zónában a nulláról fölmegy, pedig a maximális kb. 10 millió fokos hőmérsékletig, és ott belül pedig konstans. Hiszen a nyomás és a sűrűség közti állapot egyenletben már nem számít a hőmérséklet, hiába lesz belül egyre nagyobb a nyomás, meg a sűrűség, a hőmérséklet már ugyanakkora. Tehát ez egy ilyen speciális állapotú anyag, és körülbelül így néz ki egy fehér törpének a belső szerkezete, így változnak a termodinamika paraméterek. Most a külső részen itt, ahol ebben a zónában, ahol csökken a hőmérséklet, ott viszont nem ez az elfajult anyag van, tehát úgy lehet elképzelni, van ez az elfajult anyagból álló jó összenyomott massza, és ennek a külső része, tehát mennyi az egész, ez olyan 10.000 kilométer átmérő nagyjából, a külső néhány száz vagy néhányszor 10 kilométer az meg lazább anyagból áll. Ez a lazább anyag az közönséges hidrogén meg hélium, illetve hogyha szennyeződött van, de akkor nehezebb atommagok is vannak itt. Fúzió esetleg létrehozott ilyeneket, de ez nem túlságosan számít. Lényeg az, hogy az objektum ez nem olyan, mint egy csillag, tehát ez nem magreakciókkal működik, nem termel energiát. Nem azért áll ellen a nyomásnak, mert a belsejében hő szabadul föl, hanem mert a Pauliev nem engedi meg, hogy egymásba préselődjenek a részecskék. De ez akkor miért világít ez az izé? Azért, mert ebben a tartományban, ahol itt már elég meleg van, ennek a külső buroknak a belső részén elég meleg van, elég nagy a nyomás, itt azért még zajlik némi magreakció. Tehát ennek mondjuk úgy, hogy ennek a külső légkörnek az alsó tartományában, úgy nosztalgiából még ennek olyan folyamatok, amik korábban. Másrészt egy ilyen objektumnál nagyon érdekes az, hogy ott volt körülte ez a külső légkör korábbi állapotban. Hát annak egy része még ott van és kering, és időnként úgy becsapódnak részecskék. Vagy hogyha ennek volt naprendszer, amit a vörös óriás állapotban kicsit szétszincált. Ott még kering körülötte princ és franc apró részecskék, és ők becsapódnak. Ha becsapódnak, akkor a nagy erős gravitáció felgyorsítja őket, és akkor beérkeznek a felszínre, hát akkor olyan 1000 km per szekundumos sebességekkel, ami két nagyságrendel nagyobb, mint a naprendszerben a meteoroknak a mozgási sebessége, két nagyságrendel nagyobb sebességgel fognak becsapódni, hiszen jó, sűrű, nagy gravitáció objektum, begyorsítja, és akkor ott becsapódnak ezek a valamik, és ez is energia felszabadulással jár. A harmadik oka pedig annak, hogy az, hogy ez lassan tud kihűlni. Ugye a csillag, amikor alapállapotban van, tehát termeli az energiát, akkor olyan értelmes termikus egyensúlyban van, hogyha egy adott gömbréteget megnézek, akkor abba belülről ugyanannyi energia áramlik be, mint amit kifele kiad. A csillag kívül a legkülsőjében kipréseli az energiát, és legbelül ugyanannyi termelődik. Tehát pontosan ilyen állapot áll be, ez az általános egyensúlyi állapot. hogyha nincs belül energiatermelés, akkor óvatatlanul ki fog hűlni. Ez is ki fog. Ez kihűl. Azt gondolja az ember, hogy na jó, hát akkor megszűnt az energiatermelés, beáll egy ilyen állapotba, és ez szépen kihűl, aztán eléri a nullát. Furcsa az, hogy nagyon lassan tud kihűlni. Ugye, hogy mit jelent az, hogy kihűl, hogy alacsonyabb energiai állapotokba ugrálnak a részecskék. Megint csak tessék a teli bőrönre gondolni, az ember rázza, akkor úgy valahogy elrendeződik, elég sokáig kell rázni, míg úgy végül minden szépen leül, és a lehető legsűrűbb alapállapotot eléri. Tehát, hogyha nagyon teli van, és nagyon kell válogatni, az elektronok nem ugrálhatnak akárhol, vagy alacsonyabb energiaállapotot találnak, mert éppen nincs, mert már mind betelt. Egy ilyen objektum az nagyon nehezen tudja kisugározni az energiáját, világítgat, de sokkal kevésbé, mint hogy az ember elvárna, hogy egy 10 millió fokos objektum az mennyit. Erre már nem érvényes a Wien törvény, hogy ilyen hőmérsékletű felszínén, ott más ha a külsejét nézem, az persze nem lesz annyi fokos, csak azt várna az ember, hogy egy ekkora hőmérsékletű ízi az úgy ontja magába az energiát, nem ontja. Ilyen elfajult anyagban lassan fog megtörténni a hőmérséklet csökkenése, tehát egy ilyen igen lassan, jó be lenne burkolva valami hőszigetelő paplanba. Kihűl, csak lassan hűl ki. Akár 100 milliárd évig eltartott. Tehát az a számolás, hogy a nappal majd ez történik, hogy körülbelül 5 milliárd év múlva elfogy az üzemanyag, néhány 100 millió évesen vörösóriás kalandozás után fehér törpe állapotba kerül, és körülbelül 100 milliárd évig úgy marad. Mi történik végül egy ilyen objektummal? Hát végül a fehér törpéből meg fekete törpe lesz, tehát végül csak kihűl. Hosszú távon a termodinamikának van igaza. Tehát az ember próbálhat mindenfélét a természet szintén, de előbb-utóbb a második főtétel győz, és minden szépen eléri az alapállapotot, ki fogja sugározni ezt a hőjét, csak hát ez lassan csinálja. Jó, be van csomagolva a hőszigetelőbe, akkor lassan hűl ki, de végül kihűl. És akkor az lesz a fekete törpe állapot. Ilyeneket pillanatnyilag nem látni a világegyetemben. Ennek egy oka, hogy a világegyetem nagyon fiatal. Tehát 10 milliárd év alatt még egyszerűen nem jutottak el. A csillagok egy része már fehér törpe állapotban van, azok, amik viszonylag korán keletkeztek. A nagyon nagy tömegűek, azok nyilván nem így folytatták. Azok gyorsan végigjárják az életüket, 10 millió év alatt végig tud szaladni egy nagy tömegű ciklus, egy csillag az életciklusán, csak az nem így végzi. Ahhoz kisebb tömegű kell. A kisebb tömegűek lassan égnek. Most azért már van ilyen, amikor a nap az akkor keletkezett, amikor 5 milliárd éve, amikor a világegyetem már mondjuk 8 milliárd éves volt. Biztos vannak olyan csillagok, amik olyanok, mint a nap, csak néhány milliárd éve korábban keletkeztek, azoknak már lejárt az életük, és most már fehér törpe állapotban vannak, annak is ilyenek, de még egyáltalán nincs sok. Később majd, ha a legtöbb vörös törpe is elérkezik idáig, elején mondtam, hogy mostani statisztika szerint a csillagok nagy része vörös törpe, akkor majd teli lesz a világ fehér törpével. Tehát ezek a fősorozat után átmenek némi vörösóriás kalandozás után átmenek ebbe az állapotba, aztán szépen lassan ki fognak hűlni, és fekete törpe lesz belül, de az már ilyen 100 milliárd éves nagyságrendű. A fehér törpéknek a keletkezéséhez, tehát van egy felső határ. Most ezt megint kétféleképpen lehet kiszámítani. Egyrészt nekiindulhatok úgy, hogy konstruáljunk egy ilyen egyensúlyi objektumot, ez az egyszerűbb. És akkor megnézhetem, hogy ha túl nagy anyagból próbálok ilyen gyártani, az egyenleteknek nincs megoldása. Ez az egyik féle. A másik az, hogy a csillagfejlődés végállapotának tekintem, és akkor megnézem, hogy a különböző tömegű csillagok azok mikor, vagy milyen módon végzik. Hát láttuk, hogy a elég nagy tömegű csillagok, azok nem állnak meg a vörösóriás állapotnál, hanem a belségükbe begyullad a héliumnak a reakciója, és mennek tovább, aztán végül szupernovaként végzik. Tehát ilyen értelemben van egy felső korlát, hogy az anyacsillag az milyen nagy volt, mert ha túl nagy, akkor nem ezen az úton jár a fejlődésben. Másrészt van ez a elméleti számítás, hogy mi kell ahhoz, hogy a Pauli nyomás ellen tartson a csillagnak a súlyának. Ugye a gravitáció húzná össze, belül ott van ez az elfajult anyag, és annak a nyomása ellenáll. Hát ki tudom számítani a Fermi nyomást, És kiderül, hogy van egy olyan kritikus nyomás, kritikus sűrűségérték, ami felett ez már nem képes ellenállni a gravitációnak. Mert akkor újfajta reakciók indulnak meg. Persze a fenét új, hát ezt már 20 különböző kombinációban felírtam. A proton és az elektron, meg a neutron és a neutrinónak a felléptével mindenféle reakciók lezajlottak már a világegyetem történetének a korábban megtárgyalt fázisaiban. Egyebek között például ez a reakció kell ahhoz, hogy a csillagokban, a fősorodbeli csillagokban a hidrogén égés megtörténjen. Ugye emlékeznek, amikor protonok ütköznek, abból nem lesz diproton, hanem ha az egyik véletlenül éppen hát kicsit át kell rendezni, ezt az elektront áttenni a másikot, és akkor neutron plusz antielektron plusz neutrinó lesz, akkor abban az állapotban a neutron az már össze tud ragadni egy protonnal. Most ugyanennek a folyamatnak egy másik verziója. Előfordul az, hogy a proton a körülötte keringő elektront elnyeli és neutronná alakul, és közben kisugároz egy neutrinot. Ez energianyelő folyamat. A neutronnak a tömege nagyobb, mint a proton meg az elektron tömege együtt, tehát ehhez még hozzá kell adni némi energiát, hogy ez a folyamat lezajlódjon. Tehát közönséges esetben nem kell attól félni, hogy a hidrogénnak a proton magja megeszi az elektront és átalakul egy neutronná. Elvileg lehetséges, de nem történik meg. Ha viszont ez a hidrogéngáz hatalmas nyomás alatt van, akkor ennek a nyomásnak az energiája, ez képes kiváltani ezt a reakciót. Tehát durván szólva kivégzi itt a munkát a gravitáció. A csillagnak a külső zónája ránehezedik a belsejére, nyomja, és hogyha megtörténik ez a reakció, akkor érdekes lesz. Most ezt egyszerűbb úgy elmondani, képzeljük el egy pillanatra, hogy az a proton meg az elektron egy atomot alkot. Akkor annak van valamekkora térfogata. Igazából nem alkotnak atomot, mert ionizálva vannak, de átlagosan egy proton meg egy elektron kb. Akkora térfogat jutott is, mint egy atom, vagy nagyságrendileg olyan. Ha viszont a proton meg az elektron összeolvad egy neutronnál, hát az 5 nagyságrenddel kisebb átmérőben egy neutron, mint hogyha egy atom lenne. Azaz térfogatban 15 nagyságrenddel kisebb. Tehát egy neutronnak sokkal kisebb hely kell, mint egy atomnak. A nyomás ugye azt szereti, hogy az anyagot összepréseli kisebbre. Nyomjuk, és hoppá, megadja magát az anyag, és proton meg elektron összeházasodnak, és ez bőlek egy pici kisemleges objektum, akkor az ilyenek közelebb kerülhetnek egymáshoz. Kisebb lesz a térfogat, nagyobb lesz a sűrűség, a nyomás győzött, az anyag beljebb omlik, és akkor lényegében onnan van az energia, hogy a gravitáció munkát végzett, mert az anyag lejjebb esett, és ezzel a munkavégzéssel váltottuk ki ezt a magreakciót. Ezt a részecske reakciót. Tehát elegendően nagy nyomásnál ez történik. Ez az kell, hogy a csillag magjában a sűrűség, ugye a nyomást a szerep kiszámoltuk, hogy befelé így nő a nyomás, hogy az a nyomás meghaladjon egy kritikus értéket, hogy annak megfelelő sűrűség 10 a 10. gram per köbcentinek legyen, tehát a víz sűrűségének 10 milliárd szorosa legyen. Hát azért az már elég nagy sűrűség. És ha ez történik, akkor sok neutron lesz. Ez persze több fázisban megtörténhet. Egyes számítások szerint a közönséges fehér törpéknek a magjában is van ilyesmi. Tehát legbelül, ahol nagyon nagy a nyomás, ott több a neutron, mint kijebb. Ez azt jelenti, hogy ott olyan atommagok is létrejöhetnek, amiben kicsit több a neutron, mint a szokásos. Tehát például a héliumnak, vagy az ilyen könnyű atomoknak, mint bor, meg berillium, stb., amik úgy ott vannak a csillagokban, ezeknek a nagyobb neutron számú izotópiai keletkezhetnek. Tehát nem szabad neutronok lesznek ott, hanem egy-egy atommagon belül is megtörténhet ilyen, akkor ugye az elektronok szükséges hely megszűnt, és akkor nehezebb atommagok lesznek. A másik lehetséges mód viszont az, erre mindjárt átérünk, hogy egy ilyen objektum egy szupernova robbanás során keletkezik. Ha sok a neutron, vagy csupán neutronokat nézünk, akkor megint kialakulhat egy ilyen új egyensúly állapot. A neutronok megint csak felespinő részecskék, azokra is érvényes a Pauli elv. Tehát el lehet képzelni egy ugyanolyan jellegű állapotot, mint amit az előbb, csak most nem az elektronokra kell kimondani ezt az elvet, hogy összeérnek, és aztán már nem préselőzhetnek egy helyre, mert Pauli ezt megnyitotta nekik, hanem a neutronokra. Bocsánat, rögtön megkérdezem, mert miért beszéltem eddig mindig csak az elektronokról, és miért nem a protonokról, azok is ott vannak. Tehát ugyanazt a helyet betöltik az elektronok és meg a protonok. Megint a szokásos, ami már többször volt, hogy a tigrisek meg a fekete rigók, azok ugyanabban az erdőben egymástól független területes harcot játszanak. Melyik dominál? Az elektronoknak a karakterisztikus mérete az kisebb vagy nagyobb a protonén. Az ember mindig úgy gondol rá, amikor ilyeneket rajzol, itt a proton és ilyen pici kis elektronokat rajzolnak köré, pedig fordítva kéne. Elemi részecskéknek nincs méret, azok nem kis golyók. De hozzájuk lehet rendelni egy karakterisztikus méretet, nem föl van írva, nincs fölírva a kontóhullámhoz. Planck állandó per, ott van? Ott van ez az, H per MC. Compton hullámhoz így lehet kiszámítani, két alapállandó, a Planck állandó és a fénysebesség, és osztva van a tömeggel. A nagyobb tömegű részecskének a Compton hullámhoz a kisebb. Durván úgy lehet elképzelni ezt a Pauli elves mechanizmust, az alsó görbét ne fényképezzem, mert a szibás. Úgy lehet elképzelni ezt a mechanizmust, hogy addig nyomódnak össze a részecskék, amíg egy Compton hullámhosszi távolságra lesznek egymástól. Na most az elektronoknak 2000-szer kisebb a tömegük, mint a protonoknak, ezért az elektronok Compton hullámhossza nagyobb. Tehát ionizált hidrogén gázzal, amikor összenyomjuk, akkor először az elektronok kezdenek kiabálni, hogy én már nem megyek tovább, míg a protonokat még lehetne közelebbre vinni. Oké. Na most a protonok persze nem mennek önmagukba közel, mert tisztán protonokból nem lehet gázt csinálni, mert az elektromosan szétszólna egymást az elektromos taszítás miatt, ahhoz viszont kellenek oda elektronok, és az elektronok viszont már hamarabb szólnak. Na most, hogyha az elektronok meg a protonok megették egymást, és neutron lett belőlük, annak kb. Annyi a tömege, mint a protonnak, tehát 2000-szer kisebb, mint az elektron, ezeket 2000-szer sűrűbbre össze lehet préselni. És akkor már sokkal jobban fogja érezni magát. Egy pillanat, itt három nagyságrendről van szó, és úgy tűnik, mintha ellentmondást mondtam volna. Itt most azt mondom, hogy 2000-szer kisebb a méret, az előbb meg még arról volt szó, hogy 100 000-szer. Hiányzik valahonnan egy százas faktor. Az a százas faktor pedig az, hogy a fehér törpe anyaga az sűrűbb, mint az atom. Tehát amikor atomos anyagról van szó, akkor az elektronra nem annyi hely jut, mint a Compton hullámhossza, hanem nagyobb. Stimmel? Tehát ha csak egyszerűen lerakom egymás mellé az atomokat, akkor kapok valami vízsűrűséget. Ha viszont úgy raknám le az anyagot, hogy egy Compton hullámhossznyi rakom egymástól, akkor sűrűbb lesz az anyag. Pontosan ez a faktor adja meg a különbséget a napnak a sűrűsége és a fehér törpe sűrűsége között. Tehát a fehér törpénél az anyag az már nem atomos állapot, hanem amennyire az elektronok megengedték, annyira összenyomódott. És ezért tehát a fehér törpe ugye kanalazni csak kamion lapáttal lehet. De a közönséges anyag az annál ritkább. Tehát ugye van az ilyen bor sugár, ami szintén alapkonstansokból kiszámolhat, hogy mennyi egy atomnak az átmérője, abból ki tudom számítani, hogy mennyi a sűrűség. Egészen döbbenetes dolog, hogyha az ember ilyen egész alapképletekkel elővesz néhány ilyen konstans, hogy mennyi az elektron töltése, mennyi a tömege, Planck állandó fénysebesség, akkor abból kiszámítja, hogy mekkora lehet egy hidrogénatom, tehát csak így a konstansokkal játszom, mindenféle elmélet nélkül, és akkor kiszámítjuk, hogy egy ekkora térfogatba beteszünk egy proton tömeget, akkor mennyi lesz az anyag sűrűsége. Számolgatunk is kijön, hogy 1 kg per köbdeciméter, tehát kijön a víznek a sűrűsége. A varázslat, a atomfizikai konstansokból kihozni, hogy milyen sűrű a víz. Na, a másik dolog, ami viszont szintén kijön, hogyha nem az atomokkal számolunk, hanem az elektron Compton hullámhosszával, akkor ki lehet hozni a fehér törpe sűrűséget. És hasonlóképpen a neutron csillag sűrűséget, hogyha a neutronoknak a Compton hullámhosszát tesszük be, tehát ekkora térfogatba rakunk be egy protonnyi vagy elektronnyi tömeget. Lehet egy olyan számolást csinálni, hogy adott méretű objektum, jó nagy gázfelhő, gravitáció összehúzza, ellenáll neki a Pauli nyomás. Akkor mi az egyensúlyi állapotoknak a diagramja? Tehát adott tömegű anyag az milyen központi sűrűséggel jelenik meg. Sajnos itt rosszul rajzoltam el ezt a diagramot, a második csúcs az olyan, vagy egy kicsit magasabb, mint az első, tehát ezt úgy kell továbbiakban elképzelni, az idáig ér ez a csúcs, valamiért nem tudom, hogy fordítva rajzoltam, annak nem kell, mindegy, szóval úgy kell majd elképzelni, most lesz háromszor vagy négyszer ugyanaz a diagram. Ez a pontos számolás eredménye. Megint csak nagyon érdekes és tanulságos, hogy elemi szorzásokkal ki lehet hozni kb. Ezt a diagramot. Benne van a 1982-es csillagászati évkönyvben van egy érdekes cikk, a Világ természeti állandói címmel, Pár György és Lukács Béla írta. Ott ez arról szól, hogy nagyon elemi fizikával, ismervén a természeti állandókat, meg mondjuk szorozni kell tudni, és annál bonyolultabbat nem nagyon. Ennek alapján hogy lehet a világban előforduló, tartósan létező objektumoknak a méretét, tömegét, sűrűségét, stb. Megbecsülni. És ott ki lehet magyarázni ennek a görbének a különböző ágait. Tehát ez az ág például annak felel meg, hogy nézzünk olyan objektumot, amiről eddig beszéltem, hogy össze akarja húzni a gravitáció, ellen tart neki a Pauli nyomás. Ebben az elektronok képviselik a Pauli nyomást, a gravitációt viszont a protonok képviselik, mert azok adják meg az anyagnak az ösztömegét. Természetesen ez meg kéne oldani pontosan a differenciál egyenleteket, de hát ahelyett, hogy megoldanánk, ahelyett ilyen egyszerűsítések vannak, hogy tegyük fel az objektum mindenhol egyforma sűrű. Ahelyett, hogy a sűrűség eloszlást számolni, középen sűrű, kívül ritkább, átlag sűrűséggel. Egészen egyszerű elemi számolásokkal kap az ember egy ilyen diagramot. Most ennek a diagramnak valahol vége van. Hol van vége? Ugye azt mondja az ember, hogy ha összenyomom az anyagot, akkor gyorsabban mozognak a részecskék. De a gyors mozgásnak van egy felső határa. A fénysebesség. Tehát, hogyha azt mondom, hogy az elektronoknak a hőmozgás miatt már olyan nagy lenne a mozgás, hogy fénysebesség, akkor már relativisztikusan kell számolni, egy másik állapot, hogy eredettel kell dolgozni. Azt is ki lehet számolni, annak alapján is lehet rajzolni, ott meg egy ilyen görbe jön ki. A kettőnek a metszés pontja az a helyzet, ahol vége van az előző, már nem számolható tovább. No? Tehát itt már relativisztikusan elfajult lesz az anyag, annyira összenyomódott, hogy már olyan gyorsan mozognak a részecskék, hogy itt már tovább növelni már nem lehet. Ez ugyanaz, mint amit az előbb másképp mondtam, hogy ennél a pontnál már elkezdenek egymásba olvadni a protonok meg az elektronok. Itt már olyan a relativisztikus mozgás, hogy ez már az egyes objektumoknak az egyediségét veszélyezteti. Most hasonlóképpen ki lehet számítani azt, hogy nézzük meg, hogy a Pauli nyomás ellenáll a gravitáció összehúzásának, de most ugyanazt a méretet teszem, mert tehát ugyanakkor a tömegű objektumnak a Compton hullámosszával számolok. Eddig két különböző tömeg volt, az elektronok adták meg a Pauli nyomást és a protonok a gravitációt, tehát most akkor a neutronok adják a gravitációt és meg a Pauli nyomást is, és akkor ezt a görbét kapom, ez ugyanaz a görbe, csak mi szorzófaktor odébb van. És ennek a felső részénél viszont azt nézzük, hogy amikor már a neutronok is relativisztikusak lesznek, ott meg egy ilyen görbe alakul ki. Csak mondom, az egész egy kicsit följebb van. Most a görbéknek a lefelé menő része az nem jó. Ez nem stabil. Tessék egy pillanatra elképzelni, mi lenne, ha lenne egy olyan objektum, ami ennek a pontnak felel meg. Hogyha egy kicsit csökkentem a tömegét, akkor nagyobb lesz a sűrűsége. Erre mozdulna el. Ez instabil. Kiköp valami anyagot, és összesűrűsödik. Szóval ez nem maradhat úgy. A görbének a felfelé menő ága stabil, hogyha úgy tudja növelni a központi sűrűségét, hogy felszínére becsapódik valami anyag, nő az egésznek az ösztömeg. Ez úgy stimmel, tehát az ilyen objektum stabil. Kiköpje, akkor visszamegy. Ezek nem stabilak. Tehát ezek a fölfelé menő ágak valósulhatnak meg. Na most ezek az elméleti számításból jöttek ki, de gyakorlatilag hogy történik? Hát gyakorlatilag úgy történik, hogy egy gázfelhő elkezd összehúzódni. Adott tömegű gázfelhő. Hatalmas anyag valahogy fragmentálódik gázfelhővé. Azaz kiválasztunk valahol itt egy tömeget, kicsi a központi sűrűsége. És az elkezd nőni, a gravitáció húzza össze, elkezd nőni a sűrűsége, megy. Ez nem egyensúlyi állapot. És egyszer csak eléri ezt az egyensúlyi állapotot, és ott megáll. Egy barna törpe az itt van. Tehát nő, és akkor valahol itt megáll. Nagyobb objektumban ez történt. Ugye amikor ennek a teteje fölött vagyunk, akkor már nem állhatnánk meg. Most jön az, hogy az ember azt mondja, rendben ez az elmélet, hogy mik a lehetséges objektumok, de vegyük figyelembe a konkrét történetet. Tehát például egy csillagnál, egy adott méretű objektum, amikor felrobban, az anyag egy részét kidobja, ez azt jelenti, hogy központ összesűrűsödik, közben a tömeg csökken, mert a külső részét ledobta, és ide megy. Egy vörös óriás, amikor elpöfög ilyen planetáris kötformájával a külső zónáját, akkor lényegében ezen a görbén megy, és itt megáll a fehér törpénél. Egy nagyobb objektummal megtörténhetne az, hogy itt van, és akkor mondom, ezt kicsit följebb kell húzni, és akkor átmegy a fehér törpe állapotot, és ide megy. Olyan nem nagyon történhet meg, hogy innen valahogy átjutunk, tehát fehér törpe egyszer csak úgy dönt, hogy a neutron csillag. Ez az úgy maradt. Fehér törpe maradt, akkor ott maradt, szépen kívül, és fekete törpe ez mellett. Egyik egyensúlyi helyzetben a másikban nem lehet átjutni, de így módon át lehet röpülni közvetlenül oda. Na és ez a neutron csillag létrejötte, ez a szupernova robbanásokban történik meg. Közvetlenül nem tudnánk oda jutni, hanem egy jó nagy tömegű csillag, Amikor felrobban, akkor megint ledobja az anyagának a külső részét, és a maradék ugye központban elkezd összesűrűsödni. Nem emlékezzenek vissza, amikor beszéltünk a szupernova robbanás utolsó fázisáról, szószoros értelemben az utolsó tized másodpercekről, befele omlott az anyag, akkor ott a kifelé menő, a centrumban egy csomó olyan magreakció volt, amik neutrinókat keltettek, az vitte ki az energiát, akkor már elég sűrű a befelé omló anyag, akkor abba belerohan a neutrino hullám, és megáll benne, mert már a sűrű anyagban már csak 100 méter a szabad úthoz, akkor megállítja ezt a befelé omló anyagot, átadja neki az impulzusát, és elkezdi kifelé lökni. De ugyanakkor összesűrűsödik, hát ez itt jönne befele, itt meg kifele, összesűrűsödik, és fölforrósodik az a zóna, és ott újabb magreakciók indulnak be. Annak a magreakciónak az energiáján, amit felszabadul, az egyrészt gyorsítja az azon kívül levő anyagnak a kifelé menetelét, másrészt a centrum felé is megy, ugye itt a sugárzás nem tudja, hogy erre a csillag központja van erre meg a széle, arra is megy sugárzás, az viszont összegyűlik a központba, és azt még jobban felmelegíti, és még jobban összenyomja. Tehát a centrum összenyomódik, miközben a külső zóna ledobódik. És azzal érjük el azt, hogy a központi sűrűség hirtelen ilyen nagy lesz, és így tud létrejönni egy neutron csillag. Szóval egy ilyen neutron csillag az akkor úgy néz ki, hogy a tömeg az továbbra is csillagnagyságrendű. Tehát körülbelül akkora, mint a nap, meg egy kicsivel nagyobb. Tehát egy nagy objektum, ami szupernova lett, az a nap tömegének néhányszorosa volt, valamivel nagyobb volt. Ez is anyagának egy részét ledobja, a másik rész pedig ott maradt a centrumba. A mérete viszont kb. 10 kilométer. Tehát ez még sokkal sűrűbb, mint a fehér törpe. A fehér törpe és a csillaganyag volt egy bolygó mérete, tehát 10.000 km összanyom vagy, ez meg 10 km, és a sűrűség ennek megfelelően még nagyobb, 10 a 15-en szerese a víz sűrűségének. Durván úgy lehet tekinteni, mint egy hatalmas atommag. Az atommagban egymás mellett vannak nukleonok, amiket a nukleáris erők tartanak össze. Tehát ha az ember nagyon pofátlan, akkor lerajzolja ezt a bizonyos nukleáris völgyet, ami már többször megvolt, hogy ez a kötési energia, hogy itt vannak a különböző atommagok, és milyen energiák vannak, és valahol itt véget ért az uránon nem sokkal túl. És ezt meghosszabbítom, és akkor itt van egy neutron csillag. Az ugyanaz, csak nem 100 vagy 200 nukleon van összerakva, hanem 10 a valahányadikon. 10 az 5. Tehát kicsit meg kell hosszabbítani. Na, miért nincsenek ilyen atommagok? Amúgy. Ugye már többször beszéltünk arról, hogy a nagy atommagok azért instabilak, mert az összetartó erő, az a magerő, az csak a szomszédokra hat, mint a bogáncs szemek, amiket összeragasztunk, de a protonok között, akármelyik között fellép az elektrostatikus taszítás, tehát durván szóval szét akarja cincálni a nagy atommagot az elektromos taszítás, míg a magerők azok hiába sokkal erősebbek, de mindenki csak a szomszédjába kapaszkodik, hogyha nagyon nagy a mozgás, akkor ez már nem áll össze. Megint tartatjuk szerencsénknek, hogy ez egy újabb megjelenés annak, hogy mi a relatív erőssége a erős meg a elektromágneses kölcsönhatásnak, hogyha az erős kölcsönhatás kicsit gyengébb lenne, vagy az elektromosság erősebb, akkor már mondjuk a szénatommag sem létezhetne, mert már nem az uránnál, hanem a 12-es atommagnál már véget érne a periódus rendszer, nagyon unalmas lenne kémikusnak lenni, arról nem beszél, hogy miből lennének a kémikusok. Tehát mindesetre véget érhetett volna korábban is a periódus rendszer, valahol itt ér véget. Tehát egy nagy objektumnál az már biztos nem létezhet. No de, a neutron csillag azért erőteljesen különbözik két okból. Egyrészt nincs benne proton. Tehát a protonok közti relatív elektrostatikus taszítás az egyszerűen nincs, tisztán neutronból áll. Másrészt a vonzó erőnél az erős kölcsönhatás mellett besegít a gravitáció. Tehát egy ilyen nagy objektumnál már a gravitáció is hozzászámítandó az energia, az egy atommagon belül nagy képviséggel neki számítani, mennyi ennek a gravitációs kötési energia, mert elhanyagolható lenne. Ez egy ilyen nagy objektumnál már az is fog számítani. Ugye már többször beszéltünk róla, hogy 10-40-en a váltószám az elektromosság meg a gravitáció között. Hát 10 az 50 valahányadik a részecskénél már igenis számít a gravitáció, sőt az a lényeges összetartó erő. Nem mert megkérdezni, hogy miért nem bomlik el a neutron. Tudjuk, hogy a szabad neutron elbomlik. 10 perc alatt annak a reakciónak, amit az előbb fölírtam, annak a fordítottjaként protonra, elektronra, meg antineutrinóra. Megint azt mondja az ember, hogy ahhoz, hogy elbomoljon, tessék egy pillanatra elképzelni, egy neutron, és akkor töprenek, hogy most mit csinálják, hát ha elbomlok, akkor lesz belőle egy proton, meg egy neutron, elektron, egy elektronnak kell legalább ennyi hely. De nincs annyi hely. Ott van egy csomó részecske összenyomva. Marha nagy a nyomás. Az elektronnak ki kéne fejteni annyi nyomást, hogy neki lépni egy kompronhullámosznyi helye legyen. De egy akkora lukat vágni ott a neutron anyagba, az némi munkával jár. És ez a szükséges munka, ez nagyobb, mint ami a neutronok az elbomlás, akkor felszabadulna energia. Tehát a neutronok egyszerűen nincs annyi energiája, hogy elbomoljon, mert nem tud helyet teremteni a bomlás termékének. Ez az egyik lehetőség. Másrészt ugye a Pauli elv úgy is vele szól, hogy kevés elektron alapot van, de azok mindben vannak töltve. Ahol lehet elektron, már van. Nincs hova menni az elektronnak. Tehát egy ilyen nagy nyomáson a neutronok stabil. A neutronokkal már sok érdekes dolog történt, ugye emlékeznek arra, verzióban már korábban sokszor végbe ment, és beszéltünk arról, hogy ennek a reakciónak a befagyása szabta meg az, hogy mennyi volt a proton-neutron anyag vagy arány a ősrobbanás után körülbelül 3 másodperce, és ezen múlt, hogy később milyenek lettek a csillagok. Másrészt arról is volt szó, hogy a szabad neutronok elbomlanának, ha idejébe férhez nem mennek, tehát egy részük az kapcsolódott protonokká még az első 3 percben, és az megmaradt, a magányosan maradt neutronok elbomlottak. Hát most viszont olyan érdekes helyzet áll elő, hogy a nagy nyomás alatt a protonok elektronok átalakulnak neutronokká, és pontosan ugyanez a nagy nyomás, amit a gravitáció biztosít, ez stabilizálja a tisztán neutronokban álló anyagot. Ilyen furcsa objektum jön létre. Most a magfizikusoknak már kb. 20-25 éve az egyik érdekes témájuk az ilyen maganyagnak a vizsgálata. Most ilyet nem nagyon találtak addig a természetben, de úgy számolták, hogy egy elegendően nagy atommag az úgy tekinthető, mintha maganyagból lenne. Mi ez a maganyag? Hát mászunk be egy atommag belsejébe, nézzünk ott egy kis tartományt, akkor ahhoz képest maga az egész atommag végtelennek tekinthető. Ez kis atommagoknál, ahol durván szóval mindenki a szélén van, az már nem jó közelítés. Ugye amikor az emberek fáznak, akkor összebújnak. 5 ember összebújik, akkor mindenkinek valamelyik része kint van a szélén, és akkor valakinek része fázik. Golyatáborban szoktak ilyen termokupacot építeni az emberek, tehát úgy fekszenek le, hogy egymás mellé raknak egy csomó hálózsákot, akik középen van, annak már végül mindegy, hogy hol van a széle annak az egésznek. Nagyjából a környékbeli embereknek a hőjét érzi, és kellemesen érzi magát. Akkor ez gyakorlatilag végtelennek tekinthető. Bár annak az ellátása az kicsit bonyolult lenne, de és az ő szempontjából ez az alvó embertömeg ez végtelen. Ilyen értelemben egy nagyobb atommag belsejében egy részecske az úgy érzi magát, mintha végtelen maganyagban lenne. És arra jöttek rá a magfizikusok, hogy sokkal egyszerűbb kiszámítani egy végtelen anyagnak a tulajdonságait, mint egy végesnek. Nincsenek ilyen felületi effektusok, hogy a szélén kicsit másképp viselkednek az objektumok. Nem akarok további politikai hasonlatokat mondani, de ilyen már volt, hogy az ország belsejében egy kis tartományt könnyebb kormányozni, mint ahol behallatszik a szomszédból a tévén, meg ilyesmi másik országnak az adásai. Középen könnyebb. Na ugyanígy a szilárdtest fizikusok is azzal szórakoznak, hogy egy végtelen anyagra kiszámítják, az például periódikus, arra jól kéne számítani, hogy helyezkednek az atomok. Egy véges anyagnál ott nem ilyenek a viszonyok. Sokkal hamarabb megcsinálták a végtelen kristályoknak a pontos elméletét, mint a végeseket. Hát a magfizikusok is rájöttek és kiszámolták a maganyagnak a tulajdonságait. Ezek után, amikor rájöttek arra, hogy léteznek neutroncsillagok a világban, akkor marhára örültek, mert íme itt van ennek a még eklatánsabb példája, ahol abszolút nem kell foglalkozni azzal, hogy mi van a szélén, valamint még egyszerűbb anyag, hiszen ebben már nincsenek protonok. Tehát nem kell a kétféle neutronból, protonból összerakott maganyaggal játszani, hogy most akkor a kétféle objektum egymáshoz képest, mert egyenletesen van elosztva, nagy vita kérdés, hogy például az atommagon belül lehetséges, hogy a protonok azok kijönnek a szélére, és középen csak neutronok vannak, vagy hogy van ez. Ezen sokat vitatkoznak, mert méricskélnek, neutron csillagban ez nincs. Viszont ennek fényében, vagy fejében ugye be kell vezetni valami más dolgot, ami amúgy nem számított, tehát ez meg a gravitáció. Tehát nagy gravitációs, nagy nyomás alatt, akkor lehet, hogy a maganyag egy kicsit másképp viselkedik. Mindesetre a neutron csillag a magfizikusok kedvenc állata, és nagyon részletesen számolgatják. Természetesen egy ilyen objektum nem végtelen. Tehát a szélén ott kisebb a nyomás, és ezért akkor érdemes elkezdeni, hogy nézhet ki egy ilyennek a keresztmetszete. Indulunk kívülről. Hát a neutron csillagnak van egy kis légköre. Mi is az, hogy légkör? Az objektumnak a szilárd felületén kívül még ott körülte nyüzsgő gáz, amit a gravitáció ott tart. Ennek van egy karakterisztikus magassága. Földön ilyen néhány ezer kilométer magas, tehát ki lehet számítani, neki tanulta a barometrikus magasságformulát, hogy hogy csökken az anyag sűrűsége nyomása fölfelé, és akkor a karakterisztikus méretet meg lehet adni. Hát egy viszonylag kis neutron csillagnak a légkörének a vastagsága fél méter. Ha az ember ott sétálna a felszínen, akkor a térdéig érne a légkör, és akkor ő már itt már vákum lenne. Természetesen nem nagyon lehet sétálni, hiszen ki lehet számítani, hogy mekkora, hogy hány millió G van a felszínen, és akkor én sem nagyon tudnék ott sétálni, de mindesetre a légkör az ilyen furcsa valami. A még nagyobb ilyen objektumoknál ott még kisebb, tehát olyan deciméteres, centiméteres vastagságú légkör van. Hát az főleg hidrogénből, héliumból áll. Kicsit lejjebb ez a kéregzóna, az körülbelül olyan anyag, mint a csillagok anyaga, tehát plazma, atommagokból meg elektronokból áll. Ha beljebb megyünk, akkor olyan atommagokat találunk, amiben már nehéz, sok neutronos atommagok vannak. Tehát olyan anyag, persze olyan plazma is köztük, ott vannak még az elektronok. Ne felejtsük, hogy ez az objektum, ez egy szupernova robbanásnak a maradványa, tehát mindenféle a csillag élete során, meg a robbanás során előállított nehéz atommagoknak a keverékét tartalmazza. És amikor így összeomlott, akkor plusz még létrejött egy csomó neutron. Ezek ebben a zónában befogódtak atommagokba. Tehát itt ilyen olyan neutronok vannak, ez az ábra is többször volt, tehát erre a protonok száma, erre a neutronok száma van ábrázolva, itt vannak a stabil atommagok, és itt a környékén még amik egyáltalán léteznek, és ezek igyekeznek bomlással befele menni. Hát itt ilyen típusú atommagok jönnek létre, amik messze nem lennének stabilak közönséges földi körülmények között, de itt a nagy nyomás az stabilizálja őket. Ez a felső zóna, ez a durván szóval kéreg, ez kb. 100 méteres, az egész objektum 10 kilométeres átmérőjű. Még egy kicsit bejebb megyünk, akkor ez ugye neutron csepegés lép fel. Ezek mind elméleti számítások, senki nem járt a helyszínen, hogy ezt ellenőrizem. Majd mindjárt mutatok valamit, amivel azért lehet ellenőrizni. A neutron csepegésnél úgy lehet elképzelni, hogy vannak ott atommagok, de amellett létrejönnek már makroszkopikus méretű, tehát még öklömnyi, vagy először kicsi, tehát atommag méretű, de közül esetleg nagyobbak, olyan cseppek, amik már tisztán neutronokból vannak. Tehát ilyen nullás atommag. Ugye, olyan atommag, amiben nulla darab proton, meg egy csomó neutron van. Hát ezek tisztán a bejebb levő tiszta neutron anyagnak a csöppjei, és köztem még vannak mindenféle szokásos atommagok. És még bejebb elérkezünk abba a zónába, ahol már egyáltalán nincsenek protonok meg elektronok, mert itt már akkor a nyomás, hogy összenyomta őket, és ott már neutron van. A neutronok itt még gázállapotúak, tehát mi az, hogy gáz, hát szabadon mozognak, ütköznek, stb. Még bejebb, ezek már tényleg elméleti számítások, akkor azt mondják, hogy a neutronok folyadékká válnak, hát, mint hogy a Jupiteren is azt képzelni, mert megyünk lefelé a légkörbe, akkor itt meg gáz, aztán egyre sűrűbb, és talán már valamilyen folyékony, vagy esetleg szilárd részhez is érünk. Itt a neutronok folyékonyak, és ha már folyékonyak, akkor egyesek azt is kiszámították, hogy a szuper folyékony, tehát nagyon furcsa módon viselkedik. És még beljebb pedig, ugye egy szilárd neutron kristályt fogunk találni, tehát ahol már szilárd anyagként leülnek szépen valami kristályrácsba elrendezve a neutronok, mert a nyomás ennyire összepréseli őket. És ezen belül pedig ott aztán már abszolút ott a nagy kérdőjel, hipotétikus extrém anyagfajták vannak. Ezek attól függenek, hogy mi lesz a részecske fizikának a következő fejlődési lépése. Tehát ez ügyben sok számítás folyik, hogy miféle extrém anyagfajták lehetségesek, nagyon nagy hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, hogyha a közönséges atommag anyagot nagyon összenyomjuk. Olyan ötlet volt például, hogy hiperongáz. A hiperonok azok, micsodák, ugye a közönséges proton meg neutron három kvarknak a kötött állapota. A hiperon ugyanaz, csak nagyobb tömegű. Durván szólt, a három kvark azon, hogy így kering egymás körül. Vagy nagyobb pályán, és az egésznek emiatt nagyobb a tömege. De azt gondolja, hogy ha sok energiát közlünk egy neutronnal, akkor fölgerjesztődik például hiperonnál. Aztán olyan ötlet is van, hogy pionkondenzátum van. A pionok azok szintén kvarkokat tartalmazó részecskék, egy kvark és egy antikvark van bennük, de ők magasabb szintről nézve, ők képviselik a proton meg az elektron közti magerőnek a közvetítő kvantumját. A mostani nagy részecske gyorsítókban, amikor atommagokat lőnek egybe, akkor találkozik egy mondjuk két aranyatommag, szétrepül egy csomó proton, neutron, meg minden frinc és franc, azon kívül kismillió pion. erre is szokták mondani, ez a pionizáció nevű jelenség, hogy annyi pion lesz ott, hogy na. Tehát ezeket a legkönnyebb gyártani kvarkokból, és egyes számítások szerint akkor itt a pionok válnak szuperfolyékonyá. Tehát összegyűlnek alapállapotban, és hogy együttesen valami furcsa kötött állapotot alkotnak. Harmadik lehetőség, az pedig a kvarkanyag. Ja, az az erős kölcsönhatásnak a részleteiből következik, hogy miért pont egy kvark és egy antikvark, illetve három kvark alkothat egy kötött állapotot. Tehát erről annak idején beszéltem, hogy az erős kölcsönhatásnak megvan a részletes elmélete, csak olyan bonyolultak az egyenletek, hogy gyakorlatilag nem tudjuk őket megoldani. Szóval közelítések, meg kvalitatív leírások vannak. Az lesz majd a nagy diadalom, tessék majd figyelni a napilapok címlapjára is kikerül, amikor odaírják, hogy kiszámolták a proton tömegét. Hát minek az kiszámolni, mindenki meg tudja mérni. Sőt, lehet vizsgálni benne van a tankönyvekben. Azt, hogy levezetni az alapelméletből, hogy három kvarkból pontosan ekkora tömegű proton jön ki, az már tényleg valami nagy kunszt lesz, mert akkor azokat a nagyon bonyolult nem lineáris egyenleteket meg tudták oldani végül számítógépekkel, és akkor kijött, akkor jól megértjük. Bocsánat, hogy amit kiszámoltak, az megegyezik azzal, amit mérnek, akkor tényleg akkor lehet Nobel-díjért fáradni Stockholmban. Most ez egy olyan út, amit már hosszú ideje járnak a fizikusok. Lényegében 1973-78 között készült el az a elmélet, amit ma a magerőknek az alapelméletének tekintünk, és úgy hívják, hogy kvantumszindinamika. Nemrég nagy előrehaladás volt ez ügyben. Mindjárt mondom, nem korábban is említettem. Ugye a három kvark alkot egy ilyen kötött állapotot. Egyes számítások korábban is arra utaltak, hogyha nagyon összenyomjuk őket, akkor több kvark is alkothat együttesen egy kötött állapotot. Személyesen úgy lehetett elképzelni, hogy ilyen kis zacskókban lennének bele, akkor hármasával a kvarkok, ugye ez azért mondjuk a kvantum színdinamika, pontosan ez a három színre utal, három színből össze lehet keverni egy színtelen, egy fehéret. Pirosból, sárgából, kékből össze lehet keverni egy színtelen állapotot. És akkor hogy mondjuk a színeknél ilyenek nincsenek, de lenne egy piros meg egy antipiros, az nyilván megint színtelen fehér lenne. És akkor így lehet szemletesen mondani, az acskókban csak színtelen dolgokat lehet betenni. Tehát vagy beteszek egy piros kvarkot, meg egy piros antikvarkot, vagy egy kék kvarkot, egy kék antikvarkkal, stb. Ezek lesznek a mezonok. Vagy beteszek egy pirosat, egy sárgát, meg egy kéket, akkor az megint fehér lesz, akkor ezek lehet csomagolni, mert ez a proton. Valahogy, tehát ezzel a, nyilván le van írva rendesen matematikai, de ezzel a hasonlattal lehet elképzelni. Ember megkérdezi, hogy miért nem két pirosat, két sárgát és két volt még kéket lehet betenni, vagy 2 millió pirosat, 2 millió sárgát, 2 millió, az is szintelen lesz. És akkor egyes számításban azt mondták, hogy ha a zacskókat, ilyen három kvarkos zacskókat nagyon egymás mellé rakok és jól megnyomom, akkor a zacskók úgy feloszlanak, és lesz egy nagy zacskó, egy nagy kvarkzsák, és azon belül viszont a kvarkok már szabadon fognak szaladgálni, és ott mozognak. Ez a hipotétikus kvark gluon plazma. Pár éve nagy szenzáció volt, amikor Genfben, a CERN-ben bejelentették, hogy hát megmérték és megtalálták. Hogy lehet ilyeneket találni? Úgyhogy atommagokat egymásnak lőnek nagyon nagy sebességgel, és akkor ott összecuppan a két atommag. Landau számolta, hogy ennek a legjobb leírására a hidrodinamika alkalmas, tehát hogyha két folyadékcseppet így egymásnak csapnék, akkor megindul ebben egy lökéshullám, és úgy végig szalad és jól összesülíti az anyagot, és aztán utána nyilván szétfröcsög az egész. Hogyha elég nagy a nyomás, akkor ott a belsejében, az egésznek a közepén egy pillanatra létrejöhet ez az összeolvadás, tehát az egyes nukleonok összeragadnak kvarkulon plazmává, és akkor utána persze az egész szétszakad és röpülnek szét a szokásos ismert részecskék. Hosszú számolás folyik most már évtizedek óta, hogy vajon miben különbözik egy olyan szétfröcsögésnek a maradéka, tehát a szétmenő részecskék mintázata, energiálosztása, stb., ahol közben létrejött a kvarkulon plazma, vagy ahol nem jött létre, csak egyszerűen a nukleonok szórodtak egymáson. És akkor hát voltak ilyen számolgatások, hogy miről lehet megismerni, hogy ilyesmi volt, és akkor ennek a halvány nyomait észrevették Genfben. Csak hát éppen akkor érkezett az a magasztos pillanat, amikor le akarták bontani a gyorsítót, mert építenek a helyére egy sokkal nagyobbat. És akkor ennek a kísérletnek a vezetői kikönyörögték, hogy még 2 hónapig még ne állítsátok le a gyorsítót, még hadd mérjünk még egy kicsit. Nyilván a főnökségnek is jó lesz, hogyha most megtalálják a régóta keresett anyagot, akkor majd jön a következő Nobel-díj ide. 2 hónapig még is mérték, be is jelentették, hogy megvan, de hát ugye ők is becsületes tudósok, azt mondták, hogy hát azért nem 100%. Vannak ráutaló nyomok, most már erősebbek, mint 2 hónappal ezelőtt, de hát azért majd, hogyha most akkor pár évig tessék szüneteltetni az izgalmat, majd ha megépül a nagy gyorsító, akkor majd megint. Hát most jövőre fogják beüzemelni ezt a nagy gyorsítót, és már nagyon készülnek. De hát közben voltak máshol is gyorsítók a Föld különböző helyein, és aminek azon izgult, hogy nehogy a másik helyen közben megtalálják. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem találták meg máshol se, tehát a jövőre beüzemlő gyorsítók kb. Egy fél év beállítgatás után, akkor majd nekiáll, és akkor majd meg fogja találni ezt a kvarkoplazmát. Másrészt ugye az elméletjének is ügyeskedhetek, hogy nekik nem kell töprengeni ez, hogy leállítják-e a ceruzájukat. Nem, bocsánat, mégis kell. Karácsony után például nem lehet bemenni az ELTE-re számolni a számítógépen, mert leállítják a fűtést. Tehát ilyen dolgok akadályozzák az embernek a számítgatásait, tehát tessék elkezdeni, ezen múlik az, hogy most kiszámolják, hogy Amerikában hamarabb rájönnek. Na, mindesetre jó, hogy ha az ember bekapcsolja a számítógépét, akkor otthonra is be tud lépni, de azért jobb, hogyha ott van. Na mindegy, szóval nagyon számolgatták az elméletiek, és azt, hogy milyen jellegű ez az átalakulás, hogy történik ennek a kétféle anyag közötti, a nukleonokból álló anyag és a kvark anyag közti átmenet. Ez olyan, mint a közönséges fázis átalakulás. Ugye a legtipikusabb példája a víznek az olvadása, meg elpárolgása, meg ehhez hasonló, de hát egy csomó hasonló fázis átmenetnek megvan a elméleti fizikája. Vannak egy kicsit absztraktabbak, nehezebben elképzelhetők, mint például akkor nagy nyomáson ugyanaz az anyag különbözőféle kristályos állapot, egyik kristályos állapotba átmegy a másikba. Vagy amikor a vas nagy hőmérsékleten nem mágneses, aztán lehűtjük, és mágnesessé válik. Ez is egy fázis átalakulás. A 30-as években dolgoztak ki Landau a fázis átalakulások egységes elméletét, hogy lehet ezt a sok különböző jelenséget hasonló fizikai fogalmakkal és hasonló matematikai módszerekkel leírni, és analógiákat lehetett akkor felállítani a különböző fázis átmenetek között. 60-as években egy Wilson nevű amerikai elméleti fizikus ennek a modernebb verzióját kidolgozta, egy csomóban módosított a Landaunak az alapkoncepcióját is, és egy nagyon hatásos módszert, Wilson-féle renormálási csoport módszert hozott létre, és annak segítségével szokták mostanában számolgatni, Nobel-díjat is kapott érte. Na mindesetre ennek megvan az általános elmélete. És hát akkor itt van egy csomó újfajta anyag. Az a baj, hogy itt nem ismerjük az alapegyenleteket. Pontosabban egy nagyon bonyolult elméletből kéne levezetni, külön az, hogy milyenek a törvényei például a maganyagnak vagy a kvarkanyagnak. Tehát csak érezni azt, hogy milyen a víznek a nyomása, meg a hőmérséklete közti összefüggés, azt meg lehet mérni, meg a gőzét is, akkor kettőből meg ki lehet számolni, hogy alakul át a kettő egymásba. De sem ezt az anyagot, sem ezt az anyagot nem ismerem közvetlenül, csak elméletekkel levezetni, akkor ez rettetesen bonyolult. Nyilván nem lehet közvetlenül megoldani az egyeket, hatalmas számítógépeket kell erre használni. És például ez a bizonyos csoport, amelyikről van szó, ez külön épített erre a szuper számítógépeket. Tehát itt párhuzamosan kell egy csomó mérést végezni. Mit csinál ilyenkor az ember? Hát ír a főnökének, hogy legyen neki szuper számítógépet. Vagy pedig, hogy szegény ember vízzel főz alapon, vesz egy csomó PC-t, ami sokkal olcsóbb, és hogyha elég okos emberek vannak, akkor ezt a csomó PC-t össze tudja rakni. Nyilván nem kell hozzá monitor, meg mindegyikhez külön lemezettség, meg vagy csak a lényeg, a magja, a processzorok, és azokat megfelelő módon össze kell kötögetni egymással kábelekkel, és úgy meg kell szervezni a szoftvert, hogy a sok gép párhuzamosan tudjon dolgozni. Hát egy időben itt az ELTE-n voltam a világ legnagyobb ilyen szuper számítógépben. Közönséges ilyen Windows-os PC-kből volt összerakva, természetesen nem Windows futott rajta, hanem speciális program, de ezzel foglalkozott, hogy oldogatta a kvantum színdinamikának az egyenleteit erre a fázis átalakulásra kihegyezve. Aztán máskor építettek nagyobbat, akkor ők megint bővítették, stb. Nemrég publikálták, és annyira hirtelen nagy szám lett belőle, hogy még a Nature-ben is megjelent egy nagy cikke ennek a csoportnak az eredményéről, és nagyon elkezdték őket idézni, tehát most benne vannak a világ 10 legjobban idézett tudósai között. Fodor Zoltán, Kat Sándor és még néhányan ők csinálták ezeket a számításokat. Ezek a számítások arra vonatkoznak, hogy a kvarkanyag és a közönséges maganyag között milyenek az átalakulási viszonyok. Az átalakulások azok sokfélek lehetnek, ezek a fázis átalakulások. Az egyik az például, amikor a víz elpárolog. Egy adott anyag víz betölt bizonyos térfogatot, átalakul, akkor sokkal nagyobb térfogatú másik anyaggá alakul át. És közben egy csomó tulajdonsága ugrásszerűen változik, mint például a térfogat így hirtelen megváltozik. közönét elsőrendűek fázis átalakulások, és akkor ebben lehet követni mindenféle folyamat, mindenféle termodinamikai mennyiségnek a változását az átalakulás pillanatában. Vannak olyan másodrendű fázis átalakulások, és még finomabb beosztások is. Mert nekik most végül sikerült azt kiszámítani, hogy mi történt, hogy történik, hogy ez a fázis átalakulás, a kvarkanyag és a maganyag között ez melyik típusba tartozik, milyenek ott a termodinamikai viszonyok. Ezt többszörösen megerősítették a számolásokkal, nemrég rádióriportban Sanyi elmondta, hogy hát ez azon múlott, hogy ők egy csomó olyan nem egyszerűsítés, tehát nem közelítést vittek, mert közelítőleg mindenki meg tudja oldani egy darab papíron, csak hát az nem hihető. Ők pontosan megoldották az egyeteket, de olyan számítástechnikai trükköket vittek végbe, hogy az ő gépük sokkal hamarabb ér célba, mint az ugyanezen dolgozó két másik csoporté Amerikában, akiknek nagyobb gépük van, meg gyorsabban számol, csak bonyolultabb programot írtak, ő nem mondta azt, tehát ők magyarul okosabbak voltak, nem csak a puszta erőbe bíztak, mint a számítógép, hanem előzetesen jól megírták hozzá. Végig gondolták fizikailag, matematikailag jól megírták hozzá a szoftvert, és ezért ők hamarabb ki tudták számolni. Most ők ezt népszerűsítik mindenfele, tehát nem csak a Nature-ben, hanem például az Indexben is megjelent erről egy hosszú riport, elküldték a riportert, hát az sokáig hallgatta, bizonyos dolgokat szó szerint leírt, csak éppen a lényeget jelentettem meg másképp, talán látták, hogy úgy jelent meg, hogy másképp volt az ősrobbanás, mint gondolták. Ugyanis, hát, mikor történt ez a folyamat? Hát egyrészt ilyesmik lehetnek a neutron csillag belsejében, de korábban még való az ősrobbanás, amikor az anyag tágult, akkor az ellenkezően meg kvark anyagból átalakult neutron anyaggá, vagy nukleon anyaggá az anyag, és ennek a részletére is vonatkozik ez az őszámításuk. De ez nem az ősrobbanás. Az ősrobbanás az ugye a nulla pillanat, és ez valamikor utána volt, nem sokkal, hát emberileg nem sokkal, de hogyha azt a bizonyos dramaturgikai időskálát említjük, akkor ez már a sokadik, vagy esetleg a végtelenedik felvonás volt, mert a nullától akármeddig addig végtelenedik felvonás telt el. Ezt nem volt képes felfogni az újságíró, tehát hogyha azt mondják, az ősrobbanás után valamivel nem sokkal történt egy folyamat, amiről most már tudjuk, hogy volt, és másképp volt, mint eddig gondoltuk, akkor az jelent meg ekkora betűkkel az újság, hogy másképp volt az ősrobbanás, és nem is volt robbanás, hanem valami kis lazapukkanás, vagy valami. Na, hát ennyit a magyar ismeretterjesztés. Nem, a szövegben is ez volt, mert elolvastam szépen végén. A szondában ott a Sanyi rendesen elmesélte. A riporter rákérdezett, hogy volt a pukkanás, ő elmondta. Ha az ember tudta, hogy miről beszél, akkor meg lehetett érteni, de nyilván ott is vágták ki a szövegének egy részét. Ami az rádióban elhangzott, az korrekt volt. A kérdésben elhangzott, hogy az ősrobbanás volt másképp. Sanyi mondta, hogy nem az ősrobbanás, hanem utána valami. Tehát az ember figyelte, hogy ez elhangzott, akkor elhangzott. De ha az ember ott hallja először, akkor és esetleg olvast előtt az indexes cikket, akkor félreértheti. Nem az ősrobbanás volt másképp. Természetesen. Csak hát ugye ez omlik az ember. Tényleg, hogyha már tudományos internetet, akkor az Origónak a tudományos rovata az korrekt, ott kell olvasni az ilyesmiket. No, szóval, hogy itt mi van a neutron csillag belsejében, nagy valószínűséggel most már azt mondhatjuk néhány hónap óta, hogy ott kvarkanyag van, hogy pontosan hogy néz ki, akkor ennek alapján egy neutron csillag, azt akkor gondolom több csoport lázasan számolja. Tehát most már megvan ennek az átalakulásnak az állapot egyenete, össze kell kapcsolni ezt a csillagmodellt, ezt a csillagászati történetet, hogy keletkezik egy ilyen objektum, azzal, hogy akkor mikor és hogy van egyensúlyban a kvarkanyag meg a másik fényanyag, illetve, hogy akkor mi van ezzel a másik két, vagy esetleg még több ilyen egzotikus objektum, vagy anyagfajtával, amit ott feltételeznek, ezek kizárják egymást, vagy ezek mind egyszerre léteznek, vagy egyik kijebb, másik bejebb, vagy versenytársak. Ez ügyben még egy csomó számolgatás van. Aki járt a tavalyi sorozatra, az már hallott azt, amit most akarok elmondani, de mindenképpen érdemes mondani, honnan gondolja az ember azt, hogy itt szilárd neutron anyag is előfordulhat. Tehát a szilárd testek azok, akik kis hőmérsékletű ízék szoktak lenni. Ugye, amikor az anyag jól megnyugszik, és úgy elrendeződik. Hát szilárd testeket nem csak kis hőmérsékleten lesz, hanem nagy nyomás is létrehozhat. Egymás mellé préseli az atomokat megfelelő rendbe. A gyémánt az például nagy nyomás alatt keletkezik. Lehet következtetni arra, hogy a neutron csillag belsejében szilárd anyag van. A neutron csillagnak, mint pulzárnak a tevékenységében. Na, először nézzük meg, mi a csodaság a pulzár. Hogy nézhet ki kívülről egy ilyen neutron csillag? Hát először is rettenetesen gyorsan forog a legtöbb. Kivéve amelyik nem, ugye éppen nemrég találtak egy nagyon lassan forgó neutron csillagot, külön azt kell megmagyarázni, hogy miért olyan lassú. A kezdeti csillag, ami felrobbant, és aminek a szupernova robbanásának a maradéka a neutron csillag, az is forgott valahogy. De amikor az anyag külső részét ledobta, és a maradéka összesűrűsödött, akkor ugyanakkor a impulzus momentum maradt, és az rettenetesen gyorsan bepörög. Hadd nem mondjam már sokatszor azt a bizonyos korcsolyázót, aki behúzza a karját, és egyre gyorsabban pörög. Most tessék ezt úgy elképzelni, hogy a karját 100 000 részére összehúzza, hát akkor aztán nagyon fog forogni. Tehát olyan gyorsan, ugye a nap az mennyi, az 27 nap alatt fordul meg a tenger körül, egy ilyen csillag viszont 1000 másodpercek alatt pörög. Na most ugyanúgy nem csak a szögsebessége nő meg, hogyha az impulzus momentum megmarad, hanem rettenetesen fölerősödik a mágneses tér. Ennek az oka viszont a befagyási tétel. A plazmafizika egyik alaptörvénye, hogy a mágneses erővonalak mintha befagynak az anyagban. Ha az anyag összesűrűsödik, akkor sűrűbben lesznek az erővonalak. Nyilván az erővonalak nem léteznek fizikailag, mint a madzagok, de úgy lehet rá gondolni, mint hogy ilyen madzagok lennének, és az erővonalaknak képnek, ami ugye még a Faraday által bevezetett jelzetesség az, hogy amilyen sűrűn vannak a vonalak, olyan erős a tér. Hogyha összesűrűsödik az anyag, és sűrűbben lesznek a vonalak is, akkor ott erősebb lesz a mágneses tér. Tehát ha a plazma összesűrűsödik, akkor nagyon felerősödik. Hát hogyha a csillagban szanaszét levő mágneses tér egy ilyen kis tartományban összegyűlik, az rettenetesen erős mágneses tér lesz, sok milliószorosa a Földinek. Most ráadásul ez az egész gyorsan forog, akkor egy nagyon gyorsan forgó erős mágnes az erős és nagyon jellegzetes elektromágneses sugárzás bocsát ki. Még egy ilyen érdekesség, ezt a fekete lyukakkal kapcsolatban szokták elmondani, kérem számítani, hogy néz ki egy hidrogénatom a rettenetesen erős gravitációs térben, tehát ilyen hosszúkás lesz. A hidrogénatom amúgy gömbölyű. De hogyha van itt alattam egy rettenetesen nagy gravitációjú objektum, akkor az már ilyen hosszúkás, hengeres lesz a hidrogénatom. Nehéz lenne ott kémiát csinálni, ott a fölött a légkörben, ilyen makaroni szálakat kéne ott összeillezgetni. A mindesetre egy ilyen gyorsan forgó valami, az ráadásul erős sugárzás bocsát ki. Földön is igaz az, hogy a Földnek a forgástengelye meg a mágneses tengelye nem esik egyben. A mágneses pólus, az valahol a kanadai szigetvilágban van, amúgy egyszer másfél évet táborozott rajta. Tehát külön ott kötöttek ki, hogy néztek, itt alattunk van a mágneses pólus. És ő akkor már rájött az alatt a másfél év alatt, hogy ez nem egy helyben, hanem mozog. Éppen most jelent meg szintén valamelyik, tehát hogy olyan gyorsan halad, hogy nem sokára eléri a Bering-szorost, és ott kimegy majd a jeges tengerből, hát mondjuk neki nem kell a tengeren közlekedni. De mindesetre a mágneses pólus nem odaesik. De hogyha gyorsan forog, akkor egy ferde mágneses tér, egy hozzáképes csárlináló tengelykörül nagyon gyorsan forogva, ez egy jellegzetes sugárzó objektum. A számítások azt mutatják, hogy hegyes szögben egy nagyon intenzív elektromágneses sugárzás bocsát ki. Amikor 66-67-ben először ezt felfedezték, akkor azt hitték, hogy a kis zöld emberekék üzennek. Ugyanis nagyon pontosan és nagyon jellegzetesen jöttek egymás után az egyforma pit jelek. 1000 másodperces nagyságrendben. Adott hullámon szóval pit. Akkor az emberek beállították a vevőket, na jó van, már vettük a figyelemfelhívó üzenetet, most már jöttek a prímszámok, aztán utána leírás a szexuális életetekről, meg egyebekről, de nem jöttek. És csak a pit. És aztán egy idő után azt mondták, hogy hát sajnos ezt nem a kis zöld emberkék üzenték, hanem ez egy természetes valami, és utóbb megcsinálták ezt a modellt, tehát egy ilyen gyorsan forgó, erős mágneses térre rendelkező valami, és akkor ez ilyen világítótorony effekt, és amikor éppen ebbe az irányba jön a fény, mint a világítótorony, megy akkor, hogy egy ilyen hirtelen felvillanást látunk messziről, bár igazából az egy forgó fény, de egy adott távolságban éppen csak a felvillanást lehet észrevenni. Bizonyán nyilván van egy csomó olyan objektum, aminek abba a tartományában, hogy innen látjuk, és akkor ő itt forgatja a reflektorát, és nekünk éppen nem jut belőle semmi, tehát az ilyeneket nem fogjuk észlelni. Most ez a kisugárzás, ez viszi ennek az egésznek az energiáját. Az egész körül ott van ráadásul a hajdani szupernova robbanásnak a táguló gázfelhője, ez a szupernova maradékaként ott maradt neutron csillagból kijövő sugárzás, ez egy belső energiaforrás, ami sokáig ellátja energiával, és mozgásban, működésben tartja azt a gázfelőt, tehát gerjeszti, és emiatt annak a belsejében szintén erős mágneses terek vannak, szaladgálnak össze-vissza a gyorsan mozgó töltött részecskék, tehát mindenféle ilyen izgalmas folyamat zajlik le. Egy ilyen objektum viszont amiatt, hogy gyorsan forog, és elektromágneses sugárzást is bocsát ki, emellett még gravitációs sugárzást is bocsát ki. A gravitációs sugárzás az annak felel meg, mint hogy a gyorsuló töltés az elektromágneses sugárzást bocsát ki. Hát akkor a gravitáció is hasonló, csak sok nagyságrenddel gyengébb. Ugye beszéltünk róla, 40 nagyságrenddel kisebb a két elektron között ható gravitációs, mint az elektromos taszítás. Kiderült, hogy a sugárzás az ennek a négyzetével arányos, tehát 80 nagyságrenddel gyengébb. Hát azt mondja, ez ember, hogy kísérletne az ilyesmit mutatni, hogy gravitációs sugárzás van. Mostanában épülnek azok a detektorok, a Földön is lesz, és nem sokára föl fognak küldeni az űrbe is egy ilyet, amik a gravitációs hullámokat közvetlenül detektálni fogják, tehát olyan módon, hogyha jön a gravitációs hullám, az mint egy torzulás a téridőn, két objektumot, amik úgy adott távolságban vannak, és egy pillanatra elmozdít, és a kettő között ilyen lézersugarat küldök oda-vissza, még pedig tükrökkel, tehát hogy ez nem 5 km, hanem 5000-szeres bejáson, mondjuk 5000 km, akkor egy ilyen torzítás az deformálja az interferencia képet, és ezt esetleg észlelni lehet. Néhány éven belül valószínűleg szintén látni fogják a világlapok címlapján, hogy felfedezték a gravitációs hullámokat, mert hogy valamelyik ilyen detektor azt fogja mondani, hogy pitty. De korábban már a neutron csillagokkal kapcsolatban már ezt észrevették. Az egyik jelenség az volt, hogy két neutron csillag kering egymás körül. Tehát egy kettős csillagrendszerben mind a kettő már neutron csillaggá vált. Az elméleti számítás azt mondta, hogy annál erősebb a sugárzás, hogy minél inkább közel vannak, és minél nagyobb gyorsulással, minél elliptikusabb pályán keringenek. Ha pont körpályán, akkor nagyon gyenge lenne. De ilyen elliptikus pályán keringenek, akkor viszonylag erős lehet a sugárzás. És amikor így kering egyik a másik körül, akkor azt lehet észrevenni, hogy a sugárzás az periódikus doppler eltolódást szenved. Tehát közeledik felénk, meg távolodik, ezt észre lehet venni, és ebből ki lehet szállni, hogy mennyi időt kerül meg egyik a másikat. És az elméleti számítások szerint a gravitációs hullám a kisugárzása miatt csökken a módosul a pálya. Megváltozik a keringési sugár, stb. Csökken az energiája rendszernek, és ezért változik a periódus idő. Elméletileg kiszámolták, és gyakorlatilag kimérték egy ilyen konkrét kettős pulzár rendszernél, hogy közelednek egymáshoz. És ez nagyon stimmel. Az elméleti számítás meg a kísérleti eredmény ugyanazt adja, tehát ez egy közvetett bizonyíték annak, hogy igenis stimmel jó általános relativitási elméletnek a képe arra, hogy van gravitációs kisugárzás. Most viszont nézzük ennek egy másik következményét, hogyha nem egy kettős rendszerben, csak egyszerűen a forgása miatt. Egy olyan forgó objektum kisugároz az energia egy részét, akkor mi történik? Talán látták többen azt, és az is lehet, hogy már elmeséltem, de azért hadd mondjam még egyszer, amikor az első viszonylag nagy terű űrállomást fellőtték, akkor ott mivel foglalkoztak az emberek? Oktatófilmeket csináltak iskolásoknak. Ez a Skylab nevű űrállomás volt a 70-es években. Ugye azelőtt is szorongtak így egymás mellett, és ott nem nagyon lehetett vacakolni. Volt egy akkora tér, hogy megcsinálta az űrhajós azt, hogy kinyújtotta a kezét, elforgattak, a teste is elfordult, lehúzta, és akkor megint lebegett. Ezzel lehet a perdület megmaradást tanítani. Tehát, hogy impulzus mondta erre, arra, stb. Ilyen típusú kísérleteket végeztek, tehát ugye kellett egy akkora tér az űrhajó közepén, hogy ilyesmiket lehetett. Másik pedig az, hogy fogtak egy kólásüveget, tele volt kólával, megpörgették, és az ott elkezdett forogni, aztán instabilá vált, eldőlt, keresztbe forgott, mindenféle érdekes dolgokat csinált, és utána az űrhajós odalebegett a sarokba, ahol ott volt egy nagy zöld tábla. Ugye, tessék, kell kezdeni egy adott kilónyi anyagnak a felküldése az űrbe, az megfelelő aranynak az árának. Fölküldtek egy iskolás táblát azért, hogy iskolás oktató filmeket csináljanak. Ajánlom a Magyar Oktatási Minisztérium figyelmében, annak idején amerikaiak így törődtek az iskolásoknak a művelésekben. Ugye a másik azt már meséltem, amikor a Holdon az egyik első kísérlet az volt, hogy lehetették a vasgolyót meg a tolpejhet is egyszerre estek le. Nem csak szimbolikus, hanem tényleges konkrét ilyen kísérleteket is végeznek. Na, az egyik ilyen jelenség az volt, hogy instabilen válik az objektum, és akkor valahogy elkezd másképp pörögni. Na vajon miért? A kóla belsejében áramlások vannak, és az áramlások súrlódnak, és ez a forgási energia egy részét elveszi. Fölmelegszik a kóla nyilván, ez az energia csökken. Az impulzus momentum a perdület ennek a pergő kólás üvegnek viszont nem nagyon csökken, mert az csak a környezetének tudná leadni, úgyhogy a levegővel súródik, az meg kicsi. A kóla belsejében sokkal nagyobb az energia diszipáció, mert ott hővé tud alakulni. Ezért megváltozik az energia, miközben a perdület az állandó. Most elnézést, most felrajzolok néhány képletet. Ember tanult ilyen képleteket, hogy bocsánat, a másikon van. A tetával jelöltük a tehetetlenségi nyomatékát egy testnek, az energiája, omega meg a szögsebessége, ahogy a haladó mozgás energiája mv négyzet per 2, akkor egy tetászor omega négyzet per 2, tehát a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség között van egy ilyen kapcsolat. Másrészt van egy olyan kapcsolat, azt nem írtam fel, hogy az impulzus momentum, a perdület, az viszont tetászor omega. Tehát, hogyha a teta az energiát csökkenteni kell, az kétféleképpen lehet. Vagy csökkentem a tetát, vagy csökkentem az omegát. Tehát vagy átrendezem az anyagot, vagy pedig csökkentem a szögsebességet. De az impulzus momentum állandósága miatt, akkor a tetászor omegának konstansnak kell lenni. Ezért a kólás üveg csak úgy tudja az energiát csökkenteni, hogyha növeli a tehetetlenségi nyomatékát. Ugye a hossztenger körül megpörgetett valaminek ezt a tehetetlenségi nyomatékát ki kell számítani. Ha így forgatom, mit mér a tehetetlenségi nyomaték? Hogy milyen messze van az anyag a forgás tengelytől? Hát ennek sokkal nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka. Kólás üveg némi bukdácsolás után átfordul ilyenné, és akkor így forog, akkor nagyobb a tehetetlenségi nyomatéka. Ugyanakkor a perdületet kisebb energiával el tud érni. Ezt ott fölírogatta a megfelelő képedeket az űrhajós lebegve az űrbe, és nagyon pofásan nézett ki a dolog, miközben kapaszkodni kellett a táblába. A krétapor meg úgy lebegett az űrbe. A következő kérdés persze, hogy mit csinál a kóla, amikor elérte a maximális tehetetlenségi nyomatékot. Döbbenetes módon akkor már nincs tovább áramlás, mert a két végén a kólás üvegnek ott megállt a folyadék, és így már nem tud áramlani, hanem a kóla mint szirárd anyag, ott üldögöl, és már nem folyik, akkor már nincs belső súródás, akkor már nincs további energiadisszipáció. Ki van ezt találva. Na itt most akkor a következő képzeljük el ugyanezt egy forgó folyadékcseppel. Ja, mint a Jupiter, az úgy lapos lesz, belapul valamennyire a tengely körül. Hogyha csökkentjük az energiáját, akkor az történik, hogy folyamatosan elkezd változni a mérete. Ha nem forogna, akkor gömbölyűnek kéne lenni. Ha forog, akkor lapos. Minél gyorsabban forogna, lapos. Elméletileg ki tudjuk számítani, hogy adott szögsebességhez ennek milyen alakja tartozik. Ha változik az energiája, akkor ezt ott csinálja, hogy az adott szögsebességhez tartozó optimális alakot felveszi, az annak megfelelő tetát, és akkor így a szögsebesség az időnek folytonos függvényeként változik, és eközben csökken az energia. Tehát egy ilyen módon változó szögsebességet kéne kapni. Egy folyadék csepp forog szépen lassan átrendeződik. Ha viszont egy szilárd testtel történik ilyesmi, akkor mi van? Egy szilárd test az nem tudja folyamatosan változtatni az alakját. Tehát változatlan alakkal forog tovább, de csökken az energia, csak úgy tudja, hogy a szögsebessége csökken egy kicsit. Csökken a szögsebesség, akkor ez már nem az optimális alak. Adott egy kisebb szögsebességhez már nem kéne ilyen lapos dolognak felépni. Ugye mi történt? Tehát a belsejében az összetartó erők egyensúlyban voltak például a centrifugális erővel. Hogyha kisebb a centrifugális erő, mert lassabban forog, akkor feszültségek lépnek föl. Ha feszültségek lépnek fel, akkor meg előbb-utóbb eltörik az anyag, kicsit átrendeződik, ilyenek történnek a földrengéseknél. Nyomódnak egymásnak ezek a kőzetlemezek, feszülnek, egyszer csak így megrázkodik, és addig csúszan, aztán akkor jajjanak, aki arra jár. És utána beáll egy új egyensúlyi helyzet. Itt is az történik, hogy csillagrengés lesz ennek a csillagnak a belsejében, kicsit átrendeződik az anyag, durván szólva, közelebb kerül az éppen aktuális, optimális állapothoz. Hogy történik ez? Legegyszerűbb úgy lerajzolni, hogyha veszek egy ilyen ábrát, az aktuális tetát, tehát a tehetetlenség nyomatékot és a szükségességet lerajzol. Ugye van ez az egyensúlyi görbe, ami megmondja, hogy ha folyadék lenne, átrendeződne, akkor mekkora szükségességhez mekkora tetát tartozna, ez egy ilyen görbe, számítógépek ki lehet számítani. Viszont felrajzoltam erre a ábrára a konstans energiájú állapotokat, az, hogy a tetászorom meg a négyzet per kettő, ez konstans, azok meg ilyen görbék. Induljunk el egy adott szöksebességű állapotból, de most szilárd teste. Hogyha folyadék lenne, akkor folyamatosan menne a kék görbe mentén. De hogyha szilárd test, akkor csökken a sebessége, és a belsejében fellépnek a feszültségek. És aztán egyszer csak egy adott értéknél hirtelen rengés történik, és az egész átrendeződik, tehát ugye ilyen volt, feszül, csak átrendeződik, és akkor ilyenebb lesz. Az azt jelenti, hogy a tehetetlenség nyomatéka megváltozik. Itt az összenergiája akkor nem változott, amikor a rengés történt, tehát ennek a görbének a mentén visszament az egyensúlyi helyzetbe. Akkor megint adott alakban forog tovább, és csökkenti a szögsebességét, és akkor megint fellépnek a feszültségek. Újabb rezgés, visszarendeződ egyensúlyi helyzetbe. Tehát ennek a cikcak vonalnak a mentén halad a tehetetlenség nyomaték és a szögsebesség. Mit észlelünk a szögsebességről? Csökkent, aztán hirtelen felugrott, és akkor megint. Ilyen görbéket fogunk látni. Kezdeti szögsebesség exponenciálisan csökken, némi rezgés után felugrik, és akkor megint ez történik. És ezt sokszor meg tudja ismételni. De ilyen hirtelen ugrások lesznek a szögsebességben, folyamatos változások a ennek a mechanizmusnak, ha egy ilyen görbét lát az ember, elég ilyeneket lehet látni, hogy a szögsebesség mondja meg, hogy milyen periódusról kapom azt a jelet. Hogyha a folyadékból lenne az anyag, akkor a szép lassan nagyon picit változik, tehát ilyen milliómad részeket, vagy még annál is kisebbeket évek alatt. De nagyon pontos jelet ad, forog gyorsan, egy pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip a forgásának a szögsebessége, lehet észlelni a csökkenést, akkor hirtelen egyszer csak változik egyet. Ha ilyen görbét észlelünk, ennek egyetlen oka lehet az, hogy szilárd anyag van ott, és a szilárd anyagon belül én hirtelen átrendeződés ment végbe, azért, hogy helyrehozza az optimális anyagelosztás és az öksebesség közötti kapcsolatot. Ilyeneket tapasztaltak, és ezért gondoljuk azt, hogy hát ennek az lehet az oka, hogy ebben az objektumban ebben valami szilárd lehet, hát mi lehet, mivel nincs más benne, mint neutron, ezért maga a neutronok rendeződnek el szilárd kristályán. Vannak olyan számolgatások, hogy na vajon milyen alakú lehet. A pillanatnyi tudományos álláspont az, hogy még túl korai azon vitatkozni, hogy vajon köbös, vagy hexagonális, vagy mit tudom, hogy milyen alakok, vagy gyémánt a kristályrácsban rendeződnek el a neutronok. Egyelőre annak is lehet örülni, hogy ez tényleg egy újfajta szilárd anyag, és akkor a szilárdes fizikusok egy újabb terepet kapnak, kiszámítsák, hogy mi történik ott, ahol például nincsenek elektronok. Ugye a szilárdes fizikusok mindent az elektronokkal számolnak, hát ebben az anyagban nincsenek elektronok, és mégis szilárd kristály, tehát új fizikai meg matematikai módszereket kell kifejleszteni ennek a leírására. Most akkor hadd kérdezem meg, hogy mennyi az idő.
Fél 10 lesz,
nem sokan. Hát akkor legnagyobb sajnálatomra a fekete lyukakat, azt most akkor legközelebb, vagy valamikor el kell halasztani. Lesz még szó fekete lyukakról az utolsó előadásoknál, amikor a világegyetem jövőjére lesz szó, azt mondja, hogy a fekete lyukat dominálják. Annyit most csak néhány szóval, hogy mi van akkor, amikor, hol volt ez a másik görbe, amikor egy objektum még annál is nagyobb, hogy ennek a görbének a második kuplián meg tudjon állni, ami olyan nagy tömegű volt, hogy a robbanáskor valóban erre kerül. Vajon van ezen a görbén további hupli? Az elméleti számítások azt mutatják, hogy nincs, azt még hagyják, de nem is lehet, mert hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért nincs további hupli. Tehát nincs további egyensúlyi helyzet. Ami ennél nagyobb tömegű, és a szétrobbanás után is túl nagy tömeg marad, az már nem maradhat egyensúlyi állapotban. Ugye ennek a görbének ezek a pontjai azt mondták ki, hogy a Pauli nyomás ellen tart a gravitációnak. Ez két fonó volt lehetséges, az elektronok vagy a neutronnak a nyomása tartott ellen. További lehetőség nincs, tehát ami ennél nagyobb tömeg, ott nem jutott egyensúlyba, akkor mit csinál? A gravitáció hosszú idő után győzni fog. Ugye eddig a csillag évmilliárdokig azt játszotta, hogy ellenállt a gravitációnak. Kezdődött ott, hogy a nagy gázfelhő szép lassan elkezdett összesűrűsödni, aztán egy idő után begyulladt a magfúzió, ellentartott. leállt a magfúzió, megint összült, megint begyulladt, stb. Mindenféle csinált, de végül csak győz a gravitáció, és akkor összenyomja a pontát. Na hát, ami ilyenkor keletkezik, az a fekete lyuk. A fekete lyukkal kapcsolatban két dolgot kell megint megmondani, két különböző irányú. Egyrészt ezt a történetet, hogy csillagfejlődés végállapota. Ilyen értelemben az ember azt is mondja, hogy nem csak csillagfejlődés, hanem tudjuk, hogy galaxisok közepén is van fekete lyuk, meg egyébek. Másrészt tisztán elméletileg neki lehet menni annak, hogy fizikailag mi a csoda az a fekete lyuk, mi az, hogy olyan hely, ahonnan nem jön ki a fény, ezt elméletileg ki lehet számítani. Erről már korábban is volt szó a két útról, a csillagoknak van egy elmélete, hogy egyáltalán mi lehet az, ami egyensúlyban van, stb. Másrészt az ember kiszámít, hogy hogy jön létre, miből van, hogy működik. Kettő nagyjából összeér, és együtt tudja leírni a csillagot. Fekete lyukoknál hatalmas a szakadék, az elméleti lehetőség az megmutatja nekik a matematikai struktúráját, miközben az általános relativitás elméletnek a fekete lyukhoz. Másrészt van ez, hogy létrejön az ilyen objektum egy szupernova robbanás után. Most már tudjuk, hogy vannak ilyenek ténylegesen megtalálták. Hosszú ideig az ember azt mondta, hogy na jó, hát ez elméletileg biztos, hogy vannak, de gyakorlatilag még senki nem látott. Most pár éve már mondhatjuk azt, hogy 2001. januárban volt olyan mérés, aminek alapján azt mondják, hogy ténylegesen ez már fekete lyuk volt. Másképp nem lehet megmagyarázni azt a mérést. Azóta már sok galaxis centrumában is egyértelműsítették, hogy ami ott van, az nem lehet más, mint fekete lyuk. Tehát van egy csillagászati objektum, amit fekete lyuknak hívunk. Van egy matematikai objektum, amit fekete lyuknak hívunk. Ugye a kettő milyen viszony van egymással, az még nagyon messze van. Ez úgy jelenik meg, hogy senki nem tudta még végigszámolni az általános relativitás elmélet alapján az, hogy hogy jön létre egy fekete lyuk. Ami pedig elég fontos lenne, mert hogy miközben egy csillag összeomlik, akkor hogy változik a térjedés, hogy lesz egy olyan speciális dolog, mint amit általában ki szoktak számolni. Ez nagyon érdekes, és ezen sok minden múlik, és például a világegyetem későbbi sorsán, amikor sok fekete lyuk lesz, hogy akkor ezek hogy állnak össze egységes képpé, ezt még senki nem tudja. Tehát ez az általános relativitás elméletnek az egyik legnagyobb jelenlegi problémája, hogy a fekete lyukok dinamikájáról, létrejöttéről, megszüntéről, esetleges összeolvadásáról, vagy valami ilyesmiről senki nem tud semmit. Azért, mert rettentően bonyolultak az ügyetek, és nem tudjuk úgy megoldani. Amit elméletileg ki lehet számítani, azok a statikusan létező, már végtelen ideje létező fekete lyukak. Nyilván ilyen nincs, hanem ezek valahogy csillagfejlődés folytán jöttek létre, magának a létrejöttének a folyamatát nem tudjuk leírni. Az biztos, hogy ilyen típusú folyamatok elvezettek, hozzá ilyenek vannak az égen, ott vannak, ezek nagy valószínűséggel hasonlítanak ahhoz, amit a elméleti matematikai segítségével ki lehet okosodni, hogy pontosan mi a viszonyuk, az még rejtély, és erről még több órát kéne beszélni, és fogok is majd csak később. Mindenesetre most köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek kellemes újabb bolygó fordulatot kívánok, és január 10-én fogunk találkozni. Köszönöm szépen!